újság a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Kezdődik a mai hazafutás, a szerkesztő Szűcs Miklós és munkatársaim nevében köszöntöm Önöket, Szabó Szilvia vagyok. Labdarúgással foglalkozunk az első órában, hiszen június 11-én a Mexikó Dél-Afrika nyitó mérkőzéssel elkezdődik a 2026-os labdarúgó világbajnokság. Az adatelemzések, a mesterséges intelligencia térhódítása miatt a válogatott szakmai stábjaiban nem csak edzők, erőnléti edzők és gyúrók lesznek, hanem minden bizonnyal az adatelemzők is szerepet kapnak. Erről fogunk beszélgetni Kovács Istvánnal, a Sportsbase adatelemző cég alapítójával és ügyvezetőjével. Szervusz István, köszönjük, hogy eljöttél.
Üdvözlök mindenkit.
Beszéljünk egy kicsit magadról, rólad. Mióta dolgozol az adatelemzéssel kapcsolatos cégekben, hol voltál korábban, és mi vitt rá arra, hogy saját céget alapíts?
15 évek foglalkozok körülbelül az adatelemzésekkel. Ez még akkor nagyon gyermeki cipőbe járt igazából, nem csak itthon, hanem a világon is. Maga az adatalapú elemzés is inkább ugye az amerikai sportoknak a kiváltsága volt korábban, illetve a Lobanovsky féle iskoláknak volt, ugye a Dynamo Kievnek. Ennek nagyon egyszerű oka volt, annak idején próbáltam megszámolni a különböző adatok alapján, hogy mi történik bizonyos játék stílusoknál. Ugye nagyon nehezen voltak beszerezhető különböző videófelvételek, amik az ellenfelekről, de egy biztos volt, ki tudott küldeni egy embert, és akkor meg tudta számolni, ki hányat passzolt, ki hány párharcot vívott meg, ki volt a legerősebb játékos, és megpróbálta összehasonlítani a saját játékosaikat, például a európai elittel, hogy ez hogyan volt. Ez körülbelül ugye már a 80-as évek, 70-es években elkezdődött.
Tehát bocsáss meg, ült az ember a lelátón, strigulázott,
és
így készültek az első adatelemzések?
Igen. Igen, ez nagyjából az így történt. Össze akartak hasonlítani a különböző játékstílusokat, illetve bizonyos játékstílusokban milyen adatoknak kell megfelelni például. Nyilván, hogyha kontrára játszunk, akkor teljesen más adatok jönnek ki, hogyha passzív védekezésből próbálunk meg inkább egy defenzív játékat, egy régen azért hagyományosan lehetett egy 0-0-ás döntetlen eredményt is jónak titulálni, akkor annak milyen típusú adatai voltak, illetve nyilvánvalóan egy teljesen letámadó játéknál is milyen adatoknak kellett születnie. Ugye ma már nagyon hangzatos ugye dolog ez a gegenpressing, meg egyéb dolgok, és itt is vannak a labdavesztés után, hogy hány másodperc alatt kell visszaszerezni, ez alatt ugye hány paszt csinálhat az ellenfél, vagy éppen nem csinálhat, tehát már rengeteg adattípus van, és ez annyira külön szakembert igénylő pozícióvá vált az elmúlt X évben, hogy ma már gyakorlatilag nincs olyan klubcsapat, illetve válogatott csapat, amelyik ne használna úgymond performance analysztet. Ez akár dolgozhat együtt ugye az erőnléti edzővel, ez lehet akár pont a következő ellenfélnek, vagy pedig a játékos elemzőnek a munkáját segíti be, vagy közösen, vagy egy és ugyanaz a személy, de mindenképpen ma már azért fontos, hogy ne csak egyszerű szögleteket nézünk meg mondjuk az ellenfélről, hanem komoly adatokat is nézünk. De ha klubcsapat szintenről beszélünk, akkor nézzük például meg azt, hogy ha van egy játékos mondjuk egy sérülésből fel akar épülni, akkor nyilván vannak különböző mérések ugye bent a rehabilitáción, ugye nyilván itt ugye súlypont emelkedés, stb. Gondolok, hogy ezek az általános mérések, de a rehabilitációs osztály gyakorlatilag követ a játékosnak az, hogy igenis például, hogy nem-e csökkent például a passzhatékonysága, nem-e csökkent például a rugása, vagy azt videó elemzésben megnézi, hogy például a ugyanúgy áll bele a lövésbe, vagy ha cselezésnél ugyanúgy támaszt neki. Ugye mindenki emlékszik arra, amikor Ronaldo szegény, ugye az eredeti Ronaldo visszajött ugye a sérüléséből, a térdével, és gyakorlatilag megpróbálta a klasszikus cserét ugye interesként megcsinálni, és ott megint összeroppant a térde, miközben azért ott voltak jelek, hogy azért valószínűleg nem úgy mozog, meg valószínűleg, hogyha éles meccsen van, akkor nem úgy támaszt ki, és ha éles meccsen meg valóban úgy fog kitámaszni, akkor baj fog történni. Hát sajnos ez akkor neki a karrierébe került.
Akkor említetted, hogy régen ezt emberek csinálták, ugye kézzel. Mi vezetett ahhoz, hogy nyilván a technika, technológia térhódítása, de hogy ezekre cégek épüljenek, alapuljanak?
Alapvetően a mi cégünk például éves szinten 28 ezer darab mérkőzést elemez. Ez olyan mennyiségű mérkőzés szám, hogy ezt ma már ugye egy elemző nem tudja megtenni, meg nem is akarja.
Fizikailag nem lehet annyi ember, ugye?
Például, hogyha van egy játékozási szezon, és engem játékost ajánlnak, és meg akarom nézni például a játékosnak a különböző adatait vagy videóit, akkor ugye nyilván ahhoz nekem valamilyen összevágott vagy előre gyártott anyag kell, ugye egy adatbázis, amiben én ezt le tudom szűrni, meg tudom nézni, meg tudom vizsgálni. Nagyon sok helyen például használnak különböző olyan mérőeszközöket, illetve logaritmusokat, ha lehet itt mondani, ez főleg Olaszországban nagyon nagy divat. Ha van még egy ország, ahol több szövetségi kapitány van, mint Magyarország, akkor az Olaszország. Ott mindenki futballba akar dolgozni, ott mindenki futballszakértő, mindenki futball, ezért Olaszországban rengeteg olyan cég van, amely különböző logaritmus alapján a saját kis varázs kódjával próbálja meg eladni azt, hogy ő az ő programjával meg tudja találni a következő gyémántot, úgymond, és hogyha velem szerződsz le, akkor majd te kit megtalálod a következő nagy messzit a saját csapatodhoz. Rengeteg ilyen cég van. Nyilván pont azért, mert rengeteg adat van, és különböző adat van, mégis az egységes. Ugye mi a világon dolgozunk, gyakorlatilag a japán válogatottól kezdve a lengyelen át, az osztrákon át, de még a botswanai válogatotton át, a brazil válogatottakkal, de rengeteg válogatottal dolgozunk, mindenhol egységesen számoljuk a különböző adatokat. Nyilván az, hogy ki hogyan mit vesz ki belőle, az egy teljesen más. Ugye egy mérkőzésen 735 darab paraméter alapján végezzük a számításainkat. Körülbelül, amikor meglátják azt a 20 oldalnyi PDF anyagot, amit először kiküldünk egy mérkőzésen, akkor ugye rögtön kétségbe esnek, hogy úristen, mi ez. Mindig elmondjuk, hogy ne izguljál, azért kell 10 000 darab különböző adat, mert mindig csak 5 adatot használsz, de mindig más 5 adatot, mindig más fontos, mindig más 5 adatot fogsz használni különböző játékstípusokban, más időpontokban. Ezért kell neked az, hogy legyen 10 000 darab adatot, hogy tudjál lépcsőről lépcsőre, lépésről lépésre haladni, és komolyan elemzéseket végezni.
Tehát amikor azt mondod, hogy ti dolgoztok ezzel a válogatottal, vagy ez a csapat megbíz benneteket, akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy nektek van egy honlapotok, vagy egy adatbázisotok, amire ő előfizet, megkapja ezt a rengeteg adathalmazt, és ő választja ki, hogy mire szűr, hogy ő éppen mire kíváncsi egy adott mérkőzéssel, vagy egy adott idénnyel kapcsolatban?
Igen, az úgy néz ki, hogyha leszünk egy csapattal, akkor mi az összes mérkőzés, illetve a következő ellenfelének az utolsó 4 darab mérkőzést, azt mi leelemezzük. Ugye ez egy statisztikai alapú elemzés, megjelöljük, hozzárendeljük a videójelenteket, hogy most például le akarom szűrni mondjuk a következő ellenfelemnek az összes szögletét, mondjuk az utolsó 5 meccs, akkor ezt egy kattintással meg tudom tenni. Mi ugye úgy szoktuk mindig mondani, hogy mi a nyers adatot biztosítjuk, maga az analitika elemzést azt már nem mi végezzük, hanem gyakorlatilag azt maga a csapat végzi. Ugyanakkor van egy osztályunk, amelyik analitikai elemzéseket is készít. Ennek elsősorban az a lényeg, hogy megerősítse, vagy pedig segítse az elemzőnek a munkáját. Pont az előző EB-n ott ugye két csapatunk is volt az EB-n, amelyik használta ezt a analitikai segítséget, tovább is jutottak a rájátszásba. Ott volt kapkodás is, mert ugye a mi szerződésünk az pont úgy ért véget, hogy pont, mert nem számított senki, hogy tovább jutnak, úgyhogy gyors kapkodás volt, hogy nem tudnak velünk hogy a szerződést hosszabbítani, de hát megoldottuk, hála Istennek, és tudtunk segíteni.
Említetted, hogy nagy válogatottak is dolgoznak veletek, akik esetleg ott lesznek a világbajnokságon is, gondolom, de említetted, hogy NB1-es, sőt NB2-es magyar együttesek
Igen,
is?
Igen, gyakorlatilag majdnem az összes NB2-es csapat velünk dolgozik, NB1-esekből is több csapat, de dolgozunk például Törökországban, Szlovéniában, ott a első-másod, 19 a Szerbiában a első másodosztályú 19, most kötöttünk szerződést éppen a Montenegróval, illetve Montenegró válogatottal, Boszniával is, nagy csapatok, Bulgáriában az összes csapat velünk dolgozik, de Szaúd-Arábiában az Al-Hilal, az Al-Nassartól kezdve azért elég sok csapat velünk dolgozik. Nagy csapatok közül a Liverpool, a Chelsea is velünk dolgozik, igazából az Anderlecht egész Európában. Talán Atletico Mineiro, ami ugye a brazil nagy csapatok közül, de a brazil válogatott, illetve a férfi-nő válogatott, illetve az U20-as férfi-nő válogatott is mi szolgáltatásainkat használja, hogy ez gyakorlatilag a Sportsbiz Hungary egy nemzetközi nagy elemző cég, nemzetközi porondon is elismert, többek között ugye most is voltunk Mexikóban, ott volt egy hatalmas nagy kiállítás, World Football Summitnak hívják, és ott voltunk kiállítani igazából a futball elitnek, ugye ez a VB-nek az előszobája, ha lehet mondani, egy annak a programsorozatnak egy része volt. Nagyon sok közép-amerikai futballvezetővel találkoztunk és beszéltünk. Hála Istennek nagyon érdeklődnek egy ilyen kis pici ország, Magyarországnak egy ilyen cégének a szolgáltatása iránt, aminek mi nagyon örülünk. Így gyakorlatilag lehet azt mondani, hogy ezért ez egy nagyon jó exporttermékünk lettünk a futballban is, nem csak mondjuk a Szoboszlai Dominik, ha lehet ilyen mondani futballjátékosként, de sportcégként azt hiszem legalább olyan sikereket érünk el, mint a Szoboszlai játékosként.
Egyes adatelemző cégek miben lehetnek jobbak, mint a riválisok? Tehát például a ti erősségetek mi? Olyan szoftverekkel, olyan adatbázisokkal dolgoztok, vagy az adatgyűjtésben vagytok jobbak, szóval mi a ti titkotok? Vagy miben lehet kitűnni?
Mi például a török bajnokságban, illetve a Bein Sportnak, amely a világ egyik legnagyobb médiavállalata, hogy a török bajnokságban az összes derbit mit csináljuk a futásmennyiség elemzést, ugye ez mint a BL meccseken is van, hogy ki hány métert futott, meg milyen gyorsan, ugye ezt mi mind valós időben végezzük, ugye csapatot küldünk ki, kamerákat telepítünk ki, és akkor ott végezzük gyakorlatilag ezeket az elemzéseket. Az idő, tehát hogy mit tudsz gyakorlatilag élőben feldolgozni, illetve mit tudsz csinálni, ugye a futásmennyiség mérés is. Ezt a kettőt, ezt jelenleg a világon csak mi tudjunk amúgy, tehát ezt szokták is használni. Bízunk benne, hogy azért ez egyre nagyobb teret nyer. Ma azért a GPS-eket nagyon sokan használják, inkább meg komfortosabbnak érzik magukat, de hát mindig elmondom, hogy azért, amikor van egy VB vagy EB meccs, vagy valamilyen olyan mérkőzés, ami azért egy play-off, vagy valamilyen döntő, akkor abba gondoljunk bele, hogy a sportszergyártó cégek borzasztó sok pénzt költenek arra, hogy a különböző mezeket lélegzővé tegyék. Tehát az, hogy amikor izzadsz, az, amikor meleged van, akkor lélegezzen a tested, mert ugye minden egyes ilyen dolog ugye csökkenti a teljesítő képességedet. Tudjuk nagyon jó, hogy ugye egy játékosnak körülbelül 60-65 percig tart a legjobb esetben a maximális teljesítménye. Nyilván a különböző erőleti edzőknek ugye ezt próbálják meg ugye minél jobban kitolni. Mi mindig elmondjuk, hogyha valamilyen mellén teszed egy játékosra, főleg amikor meleg is van, páradús levegő, vagy éppen a Mexikóvárosban kell neked játszani.
Majd mondjuk, a VB-n mondjuk.
Mondjuk a VB-n, ami 2600 vagy 700 méter magasan van, ahol én most alföldi gyerekként úgy normál állapotban se kaptam levegőt, és plusz öltön még rám raknak egy olyan melltartót vagy mellényt, ami azért az én hőleadásomat, az én testemnek a légzését, vagy akár a tüdőmnek a tágulását is bizonyos százalékban csökkenti, akkor én mindig megkérdezem az edzőktől, hogy mondom, hogy a mérkőzés végén neked számít, hogy egy perccel tovább bírják a játékosaid, vagy nem? És azt mondja, persze, hogy számít. Hát mondom, akkor miért nem tesztek meg mindent érte? Nagyon sokszor, és hogyha megnézzük, megvizsgáljuk, hogy nagyon sok mérkőzés az utolsó percekben azért szokott általában valaminek félnek a javára borulni, mert az erőnléte jobb a csapatnak.
Így van, tehát apróságok döntenek abszolút. Tehát ha jól értem, ehhez az adatelemzéshez, vagy legalábbis ez az adatbázishoz mindenki hozzáfér, és de mégsem mondhatjuk azt, hogy akkor így csak döntetlenek születnek, mert mindenkinek megvan erre a lehetősége, hanem azt, ha az adatbázist máshogyan lehet használni, és az meg már a szakembereken múlik, hogy mit szűrnek le, mit vesznek ki belőle, mit hasznosítanak, igaz?
Nyilván, hát, ha az veszik alapul, hogy egyrészt az én csapatomnak vannak bizonyos erősségei, azokat én tudom, és nyilván megpróbál megkeresni a másik csapatnak azokat a gyengeségeit, amit az én csapatomnak az erősségei ki tud használni. A kettő jön össze valahol, és ugye mindig elmondom, hogy nagyjából azért pont a Van Gaalnak van pont a magyarországi EB előtt egy nagyon jó ilyen előadása volt egy valami céges rendezvényen, ahol elmondta, hogy ő amúgy amikor kinevezték őt kapitánynak, akkor, vagy nem is, nem, az a brazil VB előtt volt. És akkor mondta, hogy kinevezték őt kapitánynak, mindenki kérdezte, hogy mindenki kit fog behívni, mi lesz az összeállítás, és mondta, hogy srácok, álljatok le. Mondja, itt van nekem egy 40 fős stáblistám, azt mondja, és akkor is elkezd a sorolni, hogy ki kicsoda, és mondja, hogy itt azt mondja, hogy itt azt mondja, ezeket a 12 embert, aki valamilyen, nem tudom milyen elemzők, azt se tudom kik ezek, azt se tudom mit csinálnak konkrétan, de tudom, hogy fontosak, és nekem először ezt a stábot kell összeszednem, mert azt mondja, hogy jöttek meg hozzám, ha megyünk akkor Brazíliába, akkor ennyi lesz a páratartalom, akkor nekünk előtte azt kell csinálnom, akkor nekünk csökken a nem tudom mit csinálnak, jöttek nekem olyan számokat, de azt sem tudom, hogy mit csináljak igazából. Tehát ma már nagyon fontos az, hogy igen, hogy amíg régen azért volt két jó asszisztens edzőm, ma már olyan stábok dolgoznak, amihez már nem is feltétlenül értünk. És pontosan azért, mert amíg régen azért voltak klasszikus játékosok, akik egy-egy mérkőzésre el tudtak dönteni, ma már azért a teljesítmények egyre jobban kiéleződnek, illetve pontosabban egyre inkább egymáshoz húzódnak, és csapatszinten lehet inkább jobb teljesítményt nyújtani, mint az, hogy legyen mondjuk egy csúcsszuper világsztárom, mert az nem mindig oldja meg nekem a helyzeteket, illetve a mérkőzéseket. Régen azért egy Maradona, egy Romário, akár de még a Ronaldinho is azért azt lehetett mondani, hogy ha ő elkezd varázsolni a pályán, akkor ott valóban varázslat történt.
Hírek után folytatjuk innen, de egy gyors választ várok, aztán majd kibontjuk, hogy kimondhatjuk azt, hogy ma már sikeres edző, sikeres szövetségi kapitány nem lehet az, aki ezeket az adatelemzéseket semmisnek veszi és nem veszi figyelembe, és nem hív be olyan stábtagokat a csapatába.
Egyértelmű, hiszen az olyan, mint hogyha elmennék egy Forma 1-es autóversenyzésre szerelők nélkül.
Innen folytatjuk Kovács Istvánnal.
Köszönöm.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
We have
Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
Nél szinte kicsit belehalsz, olyan nehéz az egész. De mint szövetben a szavak átírható az a rész. Amikor nincsen igazad, másért oda hamarabb, és egyszerűen semmi se jó. Mikor egy félig idegen átrohan a szíveden, és annyit sem mond, hogy hello. Égig érhetnék, hogyha te is akarnád, szét is téphetnék, ami sehol se jó.
Termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Christian Eriksen elhagyhatta a kórházat. Kiengedték a kórházból. Marad a nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
Jobbanban és hazaengedték a kórházból Christian Eriksent, aki összeesett a tegnap esti Dánia-Ukrajna labdarúgó felkészülési mérkőzésen. A dán válogatott középpályást hosszú percekig ápolták, ezután viszont a saját lábán hagyta el a pályát. A meccset 2-1-es dán vezetésnél a 77. percben lefújták. Viharos időjárást jósolnak a futballvilágbajnokság nyitó mérkőzésének idejére Mexikóvárosban. Az előrejelzések szerint komoly esőzés és zivatar várható a Mexikó-Dél-Afrikai Köztársaság találkozó alatt. A főváros egyes részeire narancssárga riasztást adtak ki. Menesztette Robin van Persie-t a Feyenoord. A korábbi válogatott labdarúgót 16 hónapja nevezték ki a rotterdami klub vezetőedzőjének. És bár csapatával a második helyen zárta a holland bajnokságot, munkáját mégis megköszönték. Udvardi Panna bejutott a Sertonhamboszban zajló női tenisztorna második fordulójába, miután két szettben legyőzte az orosz Jekaterina Alekszandrovát a nyitó körben. Udvardi a 65. helyen áll a legfrissebb világranglistán, így jelenleg ő a legmagasabban rangsorolt magyar női teniszező. Minden eddiginél drágábban kínálják a jegyeket az észak-amerikai kosárlabda bajnokság nagy döntőjének New York-i mérkőzéseire, melyeken a Knicks a San Antonio Spurs-szel csap össze. A legolcsóbb belépőket 6000 dollárért, vagyis 1 millió 800 ezerért lehet megvásárolni.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Miniszteri biztos neveznek ki a gyermekvédelmi rendszerben korábban ki nem vizsgált ügyek feltárására és kárpótlást kapnak az áldozatok, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter az országgyűlésben napi rend előtti felszólalásában közölte azt is, hogy bővítik a nevelőszülői hálózatot, megerősítik a speciális szükségletű gyerekek ellátását, és felszámolják azt a helyzetet, hogy a gyerekek hónapokat vagy akár éveket töltsenek kórházban, csak azért, mert az állam nem tud számukra megfelelő helyet biztosítani. A Tisza párt bejelentette, hogy kiket jelöl a 4 parlamenti vizsgálóbizottság élére. A kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló testület Summer Orsolya, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálót Csőszi Attila, a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró bizottságot Diószegi Judit vezetheti, míg a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését vizsgáló testület élére Sárosi Józsefet jelölik. A fuvarozási nyilvántartásból egyértelműen kiderül, hogy hol van azbeszt szennyezett kőzúzalék, így a mentesítés is megkezdődhet, közölte az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. Koi László a Kossuth Rádióban elmondta, a két lehetőség közül az egyik, hogy egy aszfalt réteggel letakarják a szennyezett felületet, így az nem porzik tovább. A másik pedig, hogy felszedik a kőzúzalékot, és teljesen új utat építenek. Mint mondta, utóbbi a költségesebb és bonyolultabb folyamat, ami jelentősen megterhelni az önkormányzatokat. A héten folytatódik a szúnyogírtás, ezúttal Szabolcsban, a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség.
Közlekedés.
Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán a 71-es kilométernél található tengelysúly mérőállomás előtt kialakult kamionsor hossza a külső sávban elérte az 5 kilométert.
Időjárás.
Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel. Délután az Alpok alján, holnap pedig a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, holnap 28-33 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Folytatjuk a Hazafutást, témánk továbbra is az adatelemzés a labdarúgásban, különös tekintettel a világbajnokságra. Vendégünk pedig Kovács István, a Sportsbase elemző cég alapítója és ügyvezetője. A hírek előtt ott fejeztük be, hogy már a világbajnokságon is nyilván megfigyelhető lesz, hogy az egyes szakmai stábok, szövetségi kapitányok mennyiben alapoznak az adatelemzésre, és azt mondtad, hogy bizony a taktika is változni fog, és vannak ebben bizonyos tendenciák, mit kell erről tudni.
Persze, hiszen ha azt veszük alapul, ma már azért ötöt lehet cserélni, nyilván az erőnlét azért változik, illetve jobban rá tudunk hasonlítani. Pontosan ezért most már egyre inkább változott a taktika, számok alapján is ezt látjuk, illetve a különböző kimutatások alapján is. Például, hogy a futballvilága most például, amit szerintem a VB-n is majd látni lehet, hogy egyre többet fognak például olyan dolgokat csinálni, hogy ugye most már elég sokszor például a labdát nem kirúgják a pályának a közepére, hanem megpróbálják kihozni és megjátszani. Nő a passzok száma, jobban megpróbálják megbecsülni a labdát. De ha azt veszük alapul például, hogy a szögletek után a labda kihozattal és az azonnali kontrázás lehetősége az gyakorlatilag iszonyatosan megnőtt, hiszen látják azt, hogy ugye nem kell spórolni az energiával, abban rögtön egy tiszta helyzetet tudnak teremteni. Ugye most a BL-ben is egyre többször láttuk, hogy egy bizonyos egy-egy szöglet után gyakorlatilag milyen iramú kontrajáték támadás indult meg, ami korábban azért nem volt jellemző, illetve a középkezdésből való gyors támadásnak a lehetősége az is, mint az amerikai fociban például szoktunk látni. De hát mondhatjuk azt is, hogy például ugye ma már azért megszámolják, hogy ki, hova, miért, mikor fog bedobni, illetve szabadrugást rúgni, hiszen a pontrugás az egyik alapvető és fontos eleme a támadásoknak a felépítésének. Erre mind-mind külön számolás van, mint akár a mi rendszerünkben is, például, hogyha meg akarom nézni például, hogy az ellenfelem hogyan fogja rúgni a szabadrugásokat, akkor én arra fel tudok készülni, mint kapus, mint edző, mint elemző szintjén is.
És ugye, amit említettünk az Arsenallal kapcsolatban, hogy a BL döntőig úgy mentek el, hogy gyakorlatilag pontrugásból rúgták a góljaik nagy részét. Erre te azt mondtad, hogy nem csak pontrugás edzők vannak már egy csapatnál, hanem bedobás edzők is.
Természetesen a klub gyakorlatilag, azt hiszem, amikor pont a Liverpoolba ment, akkor oda azt hiszem pont csak a bedobás edzőjét vitte, meg az erőnléti edzőjét csak. Ez egy fontos részlet a futballnak, ami nem volt fontos mindaddig, amíg rá nem jöttek, hogy egy labdát el lehet úgy is vinni gyakorlatilag a másik kapujáig, hogy gyakorlatilag az oldalvonal mentén gyakorlatilag folyamatosan kis lépésekkel. És hogy igenis, hogy egy-egy bedobásnál, hogyha egy jó képességű bedobást tudnak elvégezni a játékosaik, méghozzá a pálya közepére, ahol különböző formát, akkor szinte egyenértékű lehet akár egy beadással, vagy akár egy szöglettel is.
Elképzelem azt a folyamatot, hogy van egy szövetségi kapitány, vagy van egy edző. Évekkel ezelőtt, hogyha az erőléti edző szerette volna meggyőzni, adatokkal alátámasztani, lehet, hogy azt mondta, jó, majd én ezt tudom. De a mai világban már tényleg elengedhetetlen, hogy ezekre az adatokra alapozzon egy szövetségi kapitány, és nem teheti meg azt, hogy figyelmen kívül hagyja, mondván, hogy jó, majd én azt eldöntöm, az én szakmaiságom, vagy a korábbi tudásom majd megalapozza a taktikát, hanem igenis muszáj ezekre az adatelemzésekre támaszkodni?
Mondok egy olyan dolgot, hogy például a magyar válogatottnak jó pár évvel ezelőtt csináltunk egy olyat, hogy a következő ellenfeleit mindig ugye megmértük a különböző futásmennyiség méréseit, vagy pontosan egy mérkőzésen, hogy ki mennyire futott. Ugye egy csapat gyakorlatilag, mint egy boxoló is ki lehet számolni, hogy mikor fog megpihenni, mikor lesz az 5-10 perces időtartalom, vagy bármilyen sportoló, amikor fúj egyet. És ugye tudod akár a következő csapat szinten is az következő ellenfelről, hogy mikor fog megpihenni, hogy mikor tudom bevinni az ütéseket, mikor tudok oda pressingelni, mikor tudok nyomás alá helyezni, mikor legsebezhetőbb, akkor van esélyem az, hogy igenis, hogy gólt szerzek, illetve nyomást gyakoroljak rá. Ehhez ugye különböző adatokat, kimutatásokat lehet használni. Vagy például, hogy mi a francia válogatottal, nekik mindig élőben elemeztük a különböző mérkőzéseiket, felnőtt válogatottnak, és ők arra használták ezt, hogy nem a saját játékosokat ellenőrző, hogy most ki mennyit fut, vagy hogy van, hanem hogy az ellenfél hogyan fárad. És ott gyakorlatilag ott külön stáb dolgozott azon, hogy azt figyelte, hogy az ellenfelem az a különböző adatok alapján, hogy mikor ki fárad, ki jobban, mert hogyha fárad, besavasodsz, akkor pontatlanabbul passzolsz, akkor már nehezebben fordulsz, akkor már párharcokat veszítesz, és ez mind adatalapú. Ezt úgy kell elképzelni, mint mondjuk egy Forma 1-es mérkőzésen, amikor mutatják ott, ugye mérnököket ülnek, és az 1500 darab szenzorból jön rengeteg adat, és azok ugye értelmesen ott olvassák ezeket. A csapatnál is, aki tudja értelmezni, illetve olvasni ezeket a számokat, akkor ebből akár előnyt is tud kovácsolni. Ugye most volt kb. Egy hónappal ezelőtt, ugye azt hiszem valamelyik csapatot kizárták, azt hiszem Angliában, vagy nem tudom, hogy ott a play-off-ba gyakorlatilag, vagy feljátszás jutásért az egyik edző, vagy nem is tudom, stábtag ott a fa mögül egy telefonnal próbálta meg az edzést gyakorlatilag levideózni. Na most gondoljunk bele, hogy egy ilyen egyszerű fegyvertény is mekkora lehet, hogy ugye kizárással sújtották őket, és ma már adatalapú gyakorlatilag bárkörül meg lehet mondani, hogy mikor fog befáradni, mikor lesz a leggyengébb, mikor fog 21-et, mikor fog a legerősebb lenni, és hogy ezt tudja valaki olvasni és össze tudja rakni, akkor ez egy hatalmas nagy fegyvertény.
Akkor a saját taktikáját ahhoz igazítja.
Természetesen, hiszen azt mondom, hogy mint akár egy boxoló esetében, és azt mondom, hogy akkor most nem tudom, hogy az ellenfele mondjuk a negyedik menetbe fog megpihenni, vagy akkor fog szusszanni, és akkor kevésbé fog támadni, akkor azt mondom, hogy megpróbálom kibekkelni addig, és akkor azt lehet mondani, hogy akkor fogok majd én támadni. Ezt lehet így is csinálni nyilván, illetve én azt gondolom, hogy a különböző adatoknak az értékelése a taktikánál, illetve az ellenfeleknél a legfontosabb dolog ugye mindig, hogy az ellenfelet hibára kényszeríteni. Valószínűleg, hogyha én szembe fogok állni mondjuk a Messivel, mint védőként, akkor nem sok esélyem lesz rá, hogyha ő most megindul valamerre, akkor én ott bármit is tudjak tenni. De ha mondjuk én kiszámolom, hogy neki mennyi, hány méter kell, hogy felgyorsuljon, és hátralépek mondjuk 5-öt, vagy 10-et, vagy nem tudom mennyit, akkor nem lesz mögöttem terület, ahova ő fusson. És akkor már mindegy olyan kevésbé komfortos helyzetet teremtek neki, amiben ő már lehet, hogy jobban hibázik, mint amúgy az ő komfortzónájában. Igazából mindig, bármilyen sportágról beszélünk, mindig ezt látjuk, hogy az a legfontosabb, hogy megpróbálj meg kibillinteni a legkomfortosabb. A 11-es rugás például, ugye minden játékos, onnan tudjuk, hogy hova fogja rúgni a labdát, mert a számára a legkomfortosabb, a legbiztosabb rugás próbálja azt választani tudatalatt, ezért nyilván ki lehet számolni, hogy mi az a legkomfortosabb vagy legbiztosabb rugása igazából.
A busok kulacsain ott is szerepel. Ugye,
igen, tehát ők ezt készülnek. Így van, pontosan.
Ti honnan szerzitek az adatokat minden mérkőzésről? Most már videóhoz juthattok a világ bármelyik részéről? Vagy
igen, ezt ügyfeleink küldik, illetve van, ahol kamerákat telepítünk, van, ahol egyszerűen csak kimegyünk, és egy telefonnal is akár fel lehet venni, mert olyan a típusú a mérkőzés, például egy U14-es mérkőzésre, ami gyakorlatilag egy kerítés mellett játszik, ott sárván semmi nincsen. Nagyjából igen, ezek az adatok már bárhol elérhetőek a világon, illetve a különböző stream világban, illetve az interneten. Ezeknek nem is a videó megszerzése talán a kulcskérdés, hanem maga az adatfeldolgozás. Mi is ugye integráltunk ugye AI-t használunk most már a futásmennyiségméréshez, meg különböző ugye a játékos követésre, a játékos felismerésre, illetve a pályazonosításra, például a mozgókameránál az AI technológiát mi is használjuk. Ugyanakkor maga az esemény elemzésnél az AI-nak a bevezetése az még várat magára, hatalmas növő és potenciál van az AI-ba, de még várat magára. Viszont az AI például nagyon jó dolgokra lehet olyanra használni, például, mint ahogy mondtam, hogy a Forma 1-es boxban, amikor mutatják a rengeteg adatot, ugyanúgy élőben például egy játékosoknak a különböző adatait, hogy az AI-t megtanítjuk, mit akarunk látni, vagy milyen következtetése, vagy mikor hívja fel a figyelmünket bizonyos dolgokra, akkor ezt meg lehet tanítani, és akkor az élő adatokat ő folyamatosan tudja monitorozni, tehát tud nekünk segíteni egy csomó olyan dologba, amit igazából tud. Erre mindig azt szoktam mondani, hogy az AI tudna egy komplett kasszasiker, Oscar-díjas filmet kreálni, akkor azt már rég megkreálta volna, de még nem tudja, de ötleteket tud és jelenteket tud alkotni.
Remélem nem is fog, mert én még hiszek az emberi művészetben és az emberi tehetségben, de biztos eljön ez a pont is.
Magától sose fog igazából kreálni, ahhoz meg olyan ember kell, a kutatásokat adjon. tud csinálni az AI rengeteg jó ötletet igazából, tud csinálni igazából rengeteg jó jelentet, de egy komplett filmet nem. Ugyanúgy, mint ahogy egy csapat is, mindig az emberi tényező az mindig ott van, egy csapatnak a váratlan húzásai az mindig ott van, az edzőnek a váratlan húzásai ott van, ezt sose fogja tudni teljesíteni, vagy megváltoztatni semmilyen űrtechnológia.
Ez azért jó hír, szerintem. A futballszurkolók szerint is, nem?
Igen. Nyilván, tehát amikor kimegyünk egy mérkőzésre, és ugye én is, nekem is van kedvenc csapatom, a saját kedvenc csapatomat én sose tudom objektíven elemezni, ott szubjektívan. A bíró mindig ellenünk fúj, illetve mindig minket rúgnak fel. Ugyanakkor az objektivitás meghagyni azt nagyon nehéz egy különböző adatelemzésekben. Hogyha világbajnokságot nézzük, akkor most ott ugye különböző kontinensek, különböző stílusú és különböző játékosai lesznek. Ott a játékos felmérés, illetve a játékos elemzés ugye egy fontos kulcsszerepe az, hogy hogyan készülnek fel a stábok. Nyilván vannak itt szegényebb országokból jövő csapatok is náluk, és azért vannak videóelemzők, illetve mi talán tényleg a legszegényebb válogatottakkal is dolgozunk. Például a kubai válogatottal is, aki azért egy elszigetelt kis szigeten van, és icike-picike, de velük is dolgozunk például. Rengeteg olyan csapat van, aki igenis megpróbál meg technikailag, vagy erőből nyomni. Azt tudjuk például, hogy ezelőtt 15 vagy 20 évvel ezelőtt, amikor jött a kamerúni, a nigériai, vagy bármilyen afrikai olyan csapat, aki tudtuk, hogy technikásak, gyorsak, stb. Mindenki kíváncsi volt rájuk, hogy akkor mit mutatnak. Nagyon sokan magukat el akarták adni egy ilyen hatalmas, nagy nemzetközi kupasorozatban. Ma már azért a scouting rendszerek, mint ahogy a miénk is már scoutolhatta válnak, például nekünk is a Code de Ivory-tól elefántcsontpártól kezdve gyakorlatilag rengeteg országból van akár utánpótlás mérkőzésekről is adataink. Ezeket ugye tudják a scoutok vagy a klubcsapatok is elemezni.
Elefántcsontparti utánpótlás felvételeitek vannak?
Igen.
Azt a mindenit.
Igen, vannak, sőt, vietnámi bajnokságban is elég sok ügyfelünk van, és ott pont most az U19-es bajnokságot fogjuk elemezni. Sosem tudod, hogy honnan jön a tehetség igazából, illetve ami az egyik legfontosabb dolog, hogy nekünk azért nyilván megrendelő érdekét kell nézni. Most az Al Hilalnak, ami a világ egyik leggazdagabb csapata, ott az akadémiáját például elemezzük, és ők azt kérték, az U13-as csapattól egészen felfelé minden mérkőzést elemezzünk. Ugye ők gyakorlatilag egy játékos profilt készítenek, tehát ahogy 13 évesen gyakorlatilag a játékos már a nagypályán tud játszani. Lekövetik, hogy évről évre gyakorlatilag hogyan változik az adatok alapján az ő fejlődése. Vagy akár, hogyha most ugye pont most tárgyalunk ugye a szaudiakkal, hogy ugye készülnek ők is ugye a VB-re, hogy milyen komplett elemzési stratégiát tudunk nekik, ugye, hogy egy generáció kinevelkedjen nekik ugye a VB-re. Játékos profilozás adatok, hogyan halad, hogyan fejlődik, vagy nem fejlődik. Én személy szerint, hogyha én tehetném például, akkor a játékosokban már egy olyan komplett biometrikus mérési tűket, vagy körbe ragasztanám ilyen mindenféle érzékelővel, mint egy Forma 1-es autót, és ott már élőben nézném, hogy mikor savasodik, hol mi rándult meg, hol fáj, stb. Mikor kell lecserélni, hol kell még egy kis injekciót adni, vagy bármes, hol kell még megalojozni valamit, de sajnos nem. És látjuk ugye szegény, hogy Eriksen is ugye, ahol ugye ismételten egy szerencsétlen esemény történt, mégis a futball arról szól, hogy a szívről és arról, és úgy mindig elmondom a bármilyen játékosnak, amikor tartok előadást az adatokról, hogy az adatok azok fontosak, és kellenek is 16 évesen is úgy küzdjél, és hajtsál a pályán, hogy ezt majd valaki majd egyszer megnézi 5 év múlva, hogy akkor te hogyan voltál, mert a fejlődésedre kíváncsi, de egyes senki nem tért meg, hogy küzdj és hajtsál, és akarja a pályán teljesíteni, hiszen ez mind egy olyan ösztönös és akaratból kell, hogy jöjjön, ami semmilyen, teljesen mindegy, milyen technikai adataink lesznek igazából.
Így van, az emberi tényezőt az soha nem lehet kiküszöbölni. Ha egy kicsit konkrétumokról beszélünk, kaptok videófelvételt, abból mennyi idő alatt tudtok, a munkatársak elemzést készíteni? És ugye megint a VB-re szeretnék kitérni, ahol mondjuk a csoportkör után nagyon rövid idő áll rendelkezésre, hiszen nem lehet tudni, akkor fog kiderülni, ugye, hogy ki lesz a leendő ellenfél. Tehát erre mennyi időre van szüksége? mondjuk mi a csapatodnak?
Mi alapvetően ugye körülbelül több mint 200 fő dolgozik a világ minden táján, ugye elemzők, nyilván itt az ide eltolódás miatt ugye különböző országokban vannak elemzőközpontok. Az egyik legfontosabb dolog, hogy online elemzünk ilyenkor. Tehát itt az adatok legfontosabb, főleg amikor ugye nem csak az, hogy rövid idő van két mérkőzés között, hanem ha három nap van kettő darab mérkőzés között, akkor az elemzőnek nem is a saját adatai fontosak, hanem a következő ellenfélnek az adatai. Tehát ott neki rögtön már meg kell kapnia. Ilyenkor mindig élőbe, tehát gyakorlatilag online elemezzük. Körülbelül összesen a világon olyan 200-250 fő dolgozik az elemző központjainkban. Mindig ilyen 5 perces késéssel már a mérkőzés után gyakorlatilag megkapják az összes adatot, illetve online tudják követni nyilván a különböző adatokat, legyen szó az futásmennyiségmérésről, illetve gyakorlatilag event datáról, ami ugye ezek a párharcok, passzok és egyéb számok. Ugye, mint mondtam, ugye az, amit ugye alapvetően egy ilyen különböző honlapokon tudjunk látni, ez a kb. 8-10 darab adat, azért ennél ez egy jóval mélyebb adat állomány itt a párharcok, a különböző párharcoknak a típusa, a passzoknak a típusai, tehát így ez egy nagyon mély elemzésről beszélünk. Ezek fontosak, hogy rögtön tudjunk azért reagálni, illetve elkezdeni elemezni a következő ellenfelünket.
Az egyes válogatottak videóelemzői vagy adatelemzői, akkor nem is kell, hogy fizikailag ott legyenek a helyszínen, például a világbajnokság helyszínén, hanem akár otthonról vagy online módon is tudja a szövetségi kapitányt vagy a stábot informálni ezekről a dolgokról?
Hát alapvetően ugye a videóelemzők azok mindig fennülnek a közvetítő állásban, nem is a kis pad mellett vannak.
Nem is rájuk gondoltam, hanem ezek az adatelemzők, akik megkapják a ti adataitokat.
Persze, de gyakorlatilag mi ugye kitelepülünk kamerákkal, a kamerák ugye élő jelet küldenek be a központunkban, a központban gyakorlatilag ül, attól függ, hogy milyen igényű mélységű adatokra van szükség, de 2 vagy 22 darab alkalmazott gyakorlatilag figyeli ezeket az adatokat, illetve a játékosokat, és ennek megfelelően tudunk adatokat szolgáltatni.
Az, hogy ez az adatelemzés, ez most már mindenki számára elérhető, ez azt jelenti, hogy esetleg a gyengébb, a kisebb válogatottak felzárkózhatnak a nagyokhoz, vagy pont a nagyok több adatelemzője miatt ők sokkal több apróságra tudnak szűrni, és ezáltal megtartják az előnyöket. Szóval mi figyelhető meg?
A kisebb válogatottak rá vannak kényszerülve, hogy okosabbak legyenek. Ezért nyilván megpróbálnak meg taktikailag jobbak lenni, és sokkal több hangsúlyt fektetnek arra, hogy jobbak legyenek. Ez törvényszerű gyakorlatilag bármilyen sportágban, nem csak a futballban. Én azt gondolom, hogy most azt fogjuk látni, hogy pont az ilyen, amit mondtam, hogy az afrikai, illetve a kisebb országokban, ahol a játékosok meg szeretnék magukat mutatni, ők jobban bevállalósabbak lesznek, több cselezést megpróbálnak megcsinálni, jobban megmutatni magukat, hiszen megpróbálják magukat eladni. Ez mindenképpen azért fel fogja dobni szerintem a VB-t, és nyilván azért egy klasszikus párharcokról, azért beszéltünk az európai elitről, de mindenki emlékszik azért egy, vagy most senki nem emlékszik azt, hogy Görögország hogyan nyert ugye egy EB-t, de megnyerte taktikusan.
Arra viszont mindenki emlékszik, hogy 2010-ben például a németek 7-1-re legyőzték a brazilokat. Ez egy olyan váratlan eredmény, ráadásul ugye a hazai rendezési világbajnokság volt a brazilok számára, hogy én azon csodálkozom, hogy egy ilyen szinten, ilyen különbség hogy jöhet ki? És akkor most behozom az adatelemzéseket, hogy erre nem lehetett felkészülni? Vagy például, bocsáss meg, tovább viszem, utólag elemeztek-e meccseket, és kijön-e az, hogy milyen adatokból jött össze ez a nagy különbség?
Ha jól emlékszem, akkor a brazil válogatott a VB előtt 2 évig nem játszott tét meccset. Miből elemeztek volna?
Megvan a válasz.
Tehát nem voltak úgy gyakorlatilag olyan tétmeccsen, éles helyzetben kipróbálva, nem voltak olyan éles különböző nyomás alá helyezve, ahol azt lehetett volna, hogy akkor nézzük meg, hogy mennyit bír ez a csapat, nézzük meg, hogy mit bír ez a csapat, hanem gyakorlatilag 2 évig turnéztak és gála mérkőzéseket játszottak csak. Nem volt mit elemezni, mert ezek show műsor volt. És természetesen te, aki ugye készülsz azért a VB-re, a saját hazai rendezésű, azért ott azért illett volna azért triplán edzeni, vagy nem is tudom, azért ott oda kellett volna tenni magukat. De hát ugye most azért ott, ha lehet mondani, azért Ancelotti, ugye most a braziloknál azért az edző, és azért ő egy kimondottan jó edző, és lehet azt mondani, hogy szerintem most ez a válogatott azért nagyon ott van, és nagyon erős lesz igazából.
Azt mondtad, hogy a Liverpool-lal is dolgoztok, vagy ők dolgoznak veletek. Ha ők lehívnak, vagy számukra biztosítotok egy adatbázist, te azt látod, vagy ti azt látjátok, hogy ők abból mit szűrnek le, és mit használnak? Tehát van képetek arról, hogy például a Liverpool szakmai stábja mire kíváncsi?
Alapvetően nem, mert ez olyan hatalmas adatmennyiség, ugye azt most nem tudom pontosan fejből, de jóval ezer felett van a mi ügyfeleknek a száma, és abból pedig több mint, nem is tudom, 20-valahány ezer felhasználónk van. Most annak mindegyik ilyen logolását meg kéne vizsgálnunk, akkor szerintem sose jutnánk a végére. Nem, igazából nem is vagyunk nagyon kíváncsiak, hiszen azért ezek a klubok azért több ezer játékos, illetve több 100 millió oldalt pörgetnek meg egy szezonba. Nem is akarjuk, nyilván titok is, hogy őket mire hegyeznek ki. Az biztos például, hogy most már olyan tendencia van például játékosoknak a scoutolásában, vagy játékosok keresésében, hogy például a most már csapatok nem a klasszikus, oda küldök egy játékos megfigyelőt, a Jóska bácsit, hogy menj már ki a mérkőzés, akkor nézd már meg, ma a Pistike majd ott fog játszani, és akkor jó játékos.
Próbajáték
sincs, hanem gyakorlatilag fognak egy hatalmas nagy adatbázis, csak adatokat, csinálnak egy adat előszűrést. Az adat előszűrés, amikor megvannak, azt mondják, hogy van egy-két potenciális játékos, ami mondjuk az ő adat referenciájába beletartozik, kiküldenek gyakorlatilag egy videóelemző csoportnak, akik utána egy videóelemzést csinálnak, és amikor már túlment a játékos a videóelemzés szűrésen, akkor mondják meg a most már nem Józsi bácsinak, hanem kimegy egy notebookkal, laptoppal, egy iPaddel, egy játékos megfigyelő, és az közben megcsinálja a riportot a mérkőzésről, megnézi a játékost, hogyan edzett, stb. Mikor botlott meg, hányszor köhögött, és minden egyéb ilyen dolgot feljegyez, és akkor beküldi a központba.
Amikor egy klubcsapat adatot elemez, nekik azért könnyebb dolguk van, hiszen hétről hétre mérkőzéseik vannak, tehát látják a csapat teljesítményét, látják a játékosok formáit. Az adatelemzés az különösen nagy szerephez jut így a szövetségi kapitányok esetében, akik ugye sok idő után találkoznak újra a kerettagjaival, ahogy mondtad, nem biztos, hogy van annyi felkészülési mérkőzés, amiből tudnak adatot gyűjteni, szóval az ő szerepükben, vagy az ő tevékenységükben ez nagyobb szerepet kap?
Annak idején Magyarországon gyakorlatilag én vezetem be, meg én tanítottam meg az összes edzőt, ugye videóelemzésre, vagy hogyan kell használni, és akkor pont a Egervári Sanyi bácsi volt az edző, és sose felejtem el, akkor pont a Dibusz hívta be, mert hogy a mi videóink alapján gyakorlatilag, azt hiszem csehek ellen játszottunk, vagy valami ilyesmi volt, itt van, akkor még a régi Népstadionban, és akkor pont a mi rendszerünkben nézte meg a különböző kapusoknak a lehetőségét, és akkor ebből mondta, hogy megnéztük amúgy a szoftverbe, vagy valamilyen sajtótájékoztató ilyet mondott, és akkor ebből egy nagy hatalmas vagy mém lett, hogy akkor itt már izé van. És valóban akkor kezdett az, hogy igenis most már a szövetségi kapitányok követik a saját játékosaikat, az, hogy ki, hol, hogyan teljesít, mit csinál pontosan. Ez most már egy komoly folyamat, és hétről hétre követik a játékosokat.
A beszélgetésünk végéhez értünk, de még egy ilyen jóslást vagy tippet kérek tőled, hogy a világbajnokságban te mit fogsz figyelni, és milyen világbajnokságot láthatunk majd adatelemzés szempontjából?
Én azt gondolom, hogy sokkal gyorsabb lesz a játék, sokkal jobban fel lesz gyorsulva, sok kis csapat miatt gyakorlatilag sokkal több lesz a gól is, illetve sokkal többet fognak próbálnak meg majd cselezni is. Több lesz az ütközés is, mert lehet, hogy megpróbálnak ugye fizikai erővel gyakorlatilag dominálni. Mindenképpen érdekes lesz, hiszen a távolságok miatt itt akár bármilyen mérkőzések is lehetnek. Ugye pont most Mexikóban, amikor kint voltam, akkor volt, nem sikerült kijutni, de akkor néztük azért a helyiekkel a Mexikó-Szerbia felkészülési mérkőzést. Ugye olyan országról beszélünk, ahol mondjuk egy aszték stadionban, ahol teltház miatt olyan energiák szabadulnak fel, ami szerintem a maják hagytak ott még jó pár ezer évvel ezelőtt. Óriási nagy energiák fognak dübörögni akár a képernyőn keresztül is. Nyilván nekünk az idő eltolódás miatt azért ez egy kicsit nehezebb lesz, de ad a szempontjából mi azért a pont emiatt félünk egy kicsit, hogy az idő eltolódás miatt ezt mi hogy fogjuk igazából bírni, de mindenképpen élvezetes meccsek lesznek. Én megpróbálom legalábbis élvezni, mint futballszurkolóként, hiszen a foci mégiscsak egy öröm, a foci mégiscsak egy olyan dolog, amit szívvel lehet, és csak is kizárólag örömmel csinálni. Ha már kényszerrel kell elemezni, vagy kényszerből kell játszani ezt a játékot, akkor szerintem ezt abba kell hagyni, és el kell menni valami teniszt játszani például.
Legyen ez a végszó. Kovács Istvánnak, a Sportsbase adatelemző cég ügyvezetőjének nagyon szépen
köszönjük,
hogy eljöttél.
Köszönöm.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 1 perc a pontos idő, kezdődik a mai Nemzeti Sportkör. Vendégeink Szőlősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője, Balai Attila, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője, és Elpap István, a Nemzeti Sport vezető szerkesztője. Sziasztok! Két labdarúgó válogatott felkészülési mérkőzés között vagyunk, ugye pénteken 2-1-re legyőzte Marco Rossi együttese a finneket, holnap pedig Kazasztán ellen Debrecenben lép pályára a válogatott. Az első meccsről beszéljünk, nyilván arról már tudunk. Mit láttatok, milyen benyomásaitok voltak, akár az újoncokról, akár a már régi válogatott játékosok, hogy teljesítettek?
Tehát annyiból a második meccsről is tudunk beszélni, hogy már az első meccsen is ugye hiányzott Bolla, hiányzott Dárdai, mondjuk Sőn is hiányzott, de inkább a padról hiányzott, és a második meccsen nem lesz Kerkez és Sallai sem, tehát azért így egy kicsit érdekesebb összeállításba lépünk majd pályára. De az első meccsen egyébként amíg nem kezdett Rossi, meg nem csak Rossi, hanem a finn kapitány is, amíg nem kezdtek cserégetni, addig volt ugye egy ilyen alapképe a meccsnek, addig emlékeztetett esetleg egy olyan meccsre, amilyen lehetne, hogyha a Nemzetek Ligájába játszanánk a finnekkel. Nem mondom, hogy olyan virtuózió volt a játékunk, mert nem volt az, de mondjuk stabilak voltunk, tehát Szappanosnak minden kapusnak ilyen búcsút kíván az ember, mert gyakorlatilag nem volt semmi dolga. Ha nem cserélték volna, akkor lett volna neki, mert Jakabisvili bejött, és aztán őt megdolgoztatták, de addigra mondjuk mi is már össze-vissza cserélgettünk, semmi középpás védekezés nem volt, és a csereként beálló fiatal éhes finnek ezek úgy szaladtak át rajtunk, hogy öröm nézni. Azért ott volt egy ilyen zavarodott 20 perc, mert azért a magyar cserék nagy része az szerintem annyira nem jött be, de ha abból indulunk ki, hogy újoncok, Csinger például rendben volt neki labdavesztése, de egyébként elég tutista játékot csinált az elején, de ezt mondjuk szerintem így is kell belső védőként, és azért mégiscsak egy Vili Orbán mellett futballozott, úgyhogy nem nézett ki rosszul, és szerintem ő hosszabb távon is akár a kezdőbe oda fog férni. Más újoncok azért momentán a kezdő környékére nem fognak odaérni, lehet, hogy most Kazaksztán ellen igen, de össze nem feltétlenül. Egyébként nem nézett ki olyan rosszul a csapat, a végén igen, de ezt Rossi is tudja, meg ettől függetlenül egy győztes meccs után azért ne kelljen már magyarázkodni. Viszont legalább több mint 50 ezeren voltak megint, az meg olyan, hogy öröm nézni.
Igen, ez volt a legnagyobb öröm nekem is egyébként a meccsbe. Meg azt látni, hogy ha Varga Barna itt maradt van a Fradi, akkor bajnok a Fradi. Szóval az első gólba egy kicsit belebambultam, és éppen ezért azt mondtam, hogy ez egy erős, szépen helyezett lövés volt. Aztán rájöttem, hogy fejes.
De szóval... magasságból.
Igen. Szóval azért...
Nem annyira gyors volt, hogy olyan sokan álltak körülött, hogy nem lehetett látni rendesen.
De
én csak az ismétlésben láttam.
Módon kell tudni fejelni tényleg, hogy ez fejes volt.
Meg bátorság is kell, mert ott láb is volt. Igen. Ez már nem az a magasság ez volt, ahol leütközödés közben, mert ő azt mondta, hogy szeretek ütközni, mondja a Varga mindig.
De a fejedet nem szívesen vered be, igen.
De a skótok
ellen. És az pedig igaz, hogy Finnek nagyon korrektek voltak, mert szappanost elengedték szépen, aztán Jakobis Vilit próbára tették. Nem tudom már melyik médiumból olvastam, nem is ez a lényeg, de a címben az volt, hogy a csodakapus. Tehát ezzel lehet egy játékost, ha elhiszi, elrontani, ha nem hiszi el, akkor meg ciki neki, mert a többiek innentől elkezdik, hogy csodakapus, csodakapus. Tehát tényleg arra kérem a kollégákat, hogy egy kicsit, hogyha nem is érintette meg őket a sport soha, de már a sportban dolgoznak, legalább próbáljanak azzal az aggyal gondolkodni, hogy ne írják azt, hogy a női kézben a BR átévezve, hogy a Győr majdani játékos alázta meg a Győrt, senki nem alázta meg a Győrt. Ez a sporttól annyira idegen gondolkodás, hogy megaláz, legyőzték a Győrt. A Jakobis Vili meg nem csodakapus, hanem bemutatkozott a válogatottba, szerencséje volt, mert olyan lövéseket kapott, amelyeket bravúrral, de védeni lehetett, sőt, tulajdonképpen kellett is, mert hogyha a hosszúra úgy eljezik melletted a labdát, hogy erőből ugyan, de nem pont lövi ki a sarkot, azt egy látványos szép vetődésre, szegény Hajd Józsi ilyenkor még egyet el is lépett az ellenkező jelenbe, hogy nagyobbat tudjon vetődni, hogy úgy nézzek, hogy még nagyobb gól lett,
gondolom.
De azért általában nagy bravúrral.
De azért, amit középről rátettek és reflexből karra védte, az komoly védés volt.
Az komoly volt, az komoly. Összességében persze, hogy rendben volt a meccs, a vége az azért megmutatta tényleg, hogy nincs jelenleg Rosszinak, meg már évtizedek óta nincs a magyar futballnak 30 válogatott szintű játékos, mert ha csak egy-két ponton megbontjuk az alapcsapatunkat, akkor vannak gondok. Egyébként meg szomorúan mondom, hogy én nem két felkészülési meccs között vagyok, hanem 3 nappal a VB előtt, tehát engem az érdekel.
Igen, ezek azok a felkészülési meccsek, ráadásul most még szomorkásabb lenne az alaphangulat, ha nincs ez az 50 ezer néző valóban, mert a nagy csapatok a VB-re készülnek ezeken a játéknapokon, mi meg jobb híján játszunk valamilyen barátságos meccset, ezek szoktak egy-egyre végződni statisztikai alapon általában, és nyertünk, és nyerni mindig jó, és nyerni mindig sokkal jobb, mint nem nyerni, tehát azért amellett, hogy a helyén kezeljük, annak mindig örülni kell, szerintem minden válogatott meccs ünnep, és ha nyerünk, akkor mindentől függetlenül az egy nagyszerű dolog, remélem kedden, azaz holnap Debrecenben is győz a magyar válogatott. Attilával persze egyetértek abban, hogy az ilyen idétlen, meg hangzatos, bombasztikus journalisztikai túlzásokat kerülni kell, de az viszont biztos, hogy sok múlik azon, hogy milyen módon, milyen körülmények között és milyen szerencsével lép a mondjuk a Puskás Aréna közönsége elé, meg a tévénézőkön keresztül a magyar futballszurkolók legtágabb közössége elé egy újonc, pláne egy kapus.
Akit még nem is nagyon láttak védeni.
És ott meg is lehet égni, ezt tudjuk, hogy egy potyagóllal, egy nem tudom mivel. És egy-egy ilyen látványos, én is azt gondolom, hogy ezek mind hogy a vetődés az talán rutin feladat volt egy kapusnak, de kétségtelenül látványos szituáció, vagy alkalmat adott neki arra, hogy látványosan védjen. A másik, ott azért a szerencse is közre játszott, elakadt benne a labda, úgyis föl lehet fogni, meg úgyis, hogy nagy bravúrral védte az ittszert. De az biztos, hogy ebben az esetben is a jó kapusnak van szerencséje, tehát megkapta a sorstól azt a pluszt, hogy most a következő mély benyomásig mindenki úgy emlékszik rá, hogy na igen, ez a srác, ez lehet a jövő válogatott kapusa, és én persze kicsit elfogult is vagyok vele, mert már 2 évvel ezelőtt ismertem meg, amikor Barcelona mellett Santa Susanában volt az AIPS kongresszus, és már akkor is sokat lehetett róla hallani, és felhasználtam az alkalmat, hogy találkozzunk, és úgy, ahogy tartottam is a kapcsolatot a családdal. Szerintem annak is jelzésértéke van, hogy a két fiatal, sokra hivatott kapus közül neki adta meg először Marco Rossi a lehetőséget, ő debütálhatott először. Én azt gyanítom, hogy holnap Pécsi Ármin is játszani fog, be fog jönni Tóth Balázs helyett, legalábbis erre következtetek abból, hogy mintha Rossi mondta volna azt, hogy a keret minden tagját szeretné pályára küldeni.
Ugyanígy fog beállni, mint ahogy most Jakobis Vili.
Ilyen értelemben néhány nap lesz csak a különbség a bemutatkozásuk között, de hogyha azt nézem, hogy Pécsi egy évvel idősebb, hogy ő a Liverpool kispadjáról érkezett, míg Jakobis Vili ebben a pillanatban az Andorra kispadjáról, a spanyol másodosztályból, akkor mégiscsak van gesztus értéke annak, hogy vagy óhatatlanul azt üzeni Rossi, hogy az ő hierarchiájában egy hajszányival talán a fiatalabb Jakobis Vili van elől. És amikor, és kim voltam Andorrában is, most az utóbbi meccseken már nem játszott, előtte 17-18 meccset, nem akarok butaságot mondani, egy jó fél idényt végigvédett a spanyol másodosztályban, és nagyon jól. Talán a liga három legjobb kapusa között volt a mindenféle statisztikákat tekintve, ha jól emlékszem. És aztán meg szerette volna, ahogy én tudom, véglegesen megszerezni őt az Andorra, amelyiknek egyébként Piqué a tulajdonosa, és egy nagyon érdekes projekt bontakozik ott ki, beleértve azt is, hogy Piqué időnként fenyegeti a játékvezetőket az öltöző folyosón, és akkor eltiltják őt, most azt hiszem öt meccset tiltották mindentől, mint tulajdonos. Viszont ő a Barcelona ifjúsági BL győztes kapusa, akit most visszavisz a Barcelona, nem gondolnám azt, hogy ott marad a kerettel, bár még ezt sem zárom ki, de hogy egy első osztályú klubnak fogják kölcsönadni, abban szinte biztos vagyok. De ennél is érdekesebb volt az, hogy ott Barcelonában bennfentesnek számító, vagy egészen pontosan Iniesta a rendezvény szervező cégénél dolgozó, akik mindenféle szertágazó tevékenységet végeznek, de alapvetően mégiscsak a futballal kapcsolatos tevékenységet. Ott került szóba Jakobisvili Áron neve, egy olyan embernél, aki nem dolgozik az első csapat közelében, csak egy bennfentesnek számító, az FC Barcelona tágabb kötelékében dolgozóak, és fölkapta a fejét, hogy hát igen, itt mindenki arról beszél, hogy előbb-utóbb ő lesz a Barcelona első számú kapusa. Tehát ahogy most a magyar szurkolók rácsodálkoztak, hogy milyen jól néz ki, milyen látványosan véd, egyáltalán úgy Barcelonában is úgy tartják számon, mint egy nagy ígéret. Ebben még persze sok minden benne van, jó is, rossz is, szerencse, bal szerencse, egyebek, de...
Látod, Attila, a spanyolok is ráteszik a terhet.
De
nem csak a magyar mondta, média.
Azt nem mondta, hogy csodakapus, de azt mondta, hogy igenis, egy nagyon nagy ígéret, akit úgy tartanak számon a Barcelonánál, meg a Barcelona szurkolói között, hogy ő lehet hamarosan az első számú kapus, és ez óriási dolog, meg látva a srác nyilatkozatait, ismerve a karakterét, én régebb óta mondom azt, hogy nagy jövőt jósolok én is neki, ettől még mondom, persze sokféle kimenetele lehet, főleg a mai világban egy ilyen fiatal játékos karrierjének, de jó volt látni, ahogy beállt, és az biztos, hogy óriási plusz jelent neki. Még a barcelonai karrierjében ismerjenek, egy idő után elkezd oda-vissza hatni, az, hogy oda is azért csak úgy megy vissza, hogy a magyar válogatottban 50 ezer néző előtt bemutatkozott, egész más, mint az U21-es
válogatott. Látjátok, csodakon elfordítja, csodakapus.
Sőt, hát ma már mivel egy klikelésből telik ezeket a cikkeket lefordítani, biztos, hogy az ügynökök meg
már ezzel fogadják az öltözőbe. Csodakap. Egyébként hadd tegyem hozzá, hogy a jövő kapus a Tóth Balázsám, nem Jakobisvili vagy Pécsi, mert a Tóth Balázs a következő 8 évben, hogyha nem történik semmi, akkor azért kapus 27 vagy 28 éves. Tehát az kapusban ugye egyáltalán nem kort, és Rossinál deklaráltan ő az első számú kapus, tehát most itt szappanos szerepeltetésének speciális oka volt, mint ahogy Jakobisvilit meg Pécsit egész egyszerűen szerintem meg akarja nézni, vagy meg akarta nézni meccs körülmények között, de Kazaksztán ellen vélhetően Tóth fog kezdeni, és én egyébként nem tudom ki, hogy van vele, én nyugodt vagyok a Tóth Balázs állapotban, és meggyőződésem, ha Dublinban nem Dibuszt védeti, hanem őt, akkor azt a meccset megnyerjük, és akkor pótselejtező is meg lett volna vélhetően, úgyhogy ilyen apróságokon múlnak a dolgok.
Teljesen egyetértve Pistával, akkor ugyanezt nem mondom el még egyszer, de azt igen, hogy egyrészt nagy büszkeség, hogy a Puskás Akadémiáról van Tóth Balázs is, meg Pécsi is. Tehát a mostani válogatott keretben két nagyszerű, egyébként Angliában szereplő kapus nevelkedett ott. Én főleg Mitring Pista nevét szoktam mondani, de másoknak is lehet köze ahhoz, hogy ilyen nagyszerű kapusok érkeznek onnan. A másik pedig Jakobisvili esetében...
Szappanos meg ott véd.
Ő meg ott véd. Jakobisvili esetében talán annak is lehet jelentősége, hogy ahogy annak idején Dárdai Bencét úgy mondjuk úgy le kell stoppolni őt a magyar válogatott számára, mert a családi okok miatt a grúz, meg az izraeli válogatott is szóba jön, mind a kettőtől keresték már korábban. Ő maga magyar válogatott szeretett volna mindig is lenni, ahogy most volt is alkalma erről több interjúban beszélni, de innentől kezdve a jelenlegi szabályok szerint ő már magyar válogatott.
Az mit üzen nektek, hogy Marco Rossi úgy nyilatkozott, hogy a legfontosabb az eredmény volt? Tehát mondjuk itt, hogy ez a két felkészülési mérkőzés lehetőséget ad arra, hogy próbálgasson játékosokat, újoncokat avasson, de mégis ezek szerint valamilyen szinten benne van az ő fejében, a szövetségi kapitány fejében, hogy azért ezt az 50 ezer embert ki kell szólni.
Hát,
vagy...
meg Rossi az átlagnál érzékenyebb, a magyar szövetségi kapitányi poszt meg meg az átlagnál komplikáltabb, úgyhogy igen, hát olyan nincsen, hogy most veszthetünk is, csak nem. Tehát itt főleg egy ilyen elbukott VB-s elejtező után Rossi pontosan, hogy így is kopaszkóklerezik a kommentelők, akiknek ráadásul Rossi ad a szavára, ami önmagában egy agyrém, de mindegy, én Rossi párti vagyok egyébként, most mindenkinek szíve joga, de én ezért is örülök, hogy ezt a meccset sikerült megnyerni, már megint az volt, hogy a végén ott izgulni kellett, miközben semmi jel nem utalt egyébként jó órán keresztül arra, hogy ez be fog következni, remélhetőleg majd a kazahok ellen meg majd nem fog.
Rossi 2030-ig szerződést kapott, meghosszabbították a szerződését még úgy, hogy nem tudtuk, hogy mire megyünk a világbajnoki selejtezőkön, azóta már tudjuk, hogy mire mentünk, de ahogy szoktam mondani, levél se rezdült, a szerződése tovább él, de azért ő belül, aki ráadásul olasz, szerintem pontosan tudja, hogy ezt a bizalmat, ez egy nagyon hosszú távú, és még meg nem szolgált bizalom. Korábban persze megszolgáltad, a sportban minden nap új hősök születnek, tehát azért, mert tegnap jó volt, az nem jelenti az, hogy ma is jó, vagy plán végképp nem, hogy holnap jó leszel. Tehát szerintem ő van most, vagy úgy érzi, hogy ő van most végképp eredmény kényszerbe, mert én sem gondolom azt, hogyha most itt a rádióban valakivel 2030-ig úgy hosszabbítanánk szerződést, hogy azt mondanánk, hogy te egyébként mindegy, hogy mit csinálsz, meg mit mondasz, de jó srác vagy, kedvelünk, maradj itt, legyél.
Csoda riporter
vagy. Akkor igen, akkor az illető hátrődön és a szájúat, akkor nem kell nekem most már itt semmit csinálni, hát meg vagyok. Egyébként meg most már jutottam oda, Rosszival kapcsolatban ambivalens érzéseim vannak, de eljutottam oda egy idő után, hogy nem tulajdonítok jelentőséget Rossi szavainak, mert ha jelentőséget tulajdonítanak neki, akkor ennyire sem tudnám, vagy nem tudnám ennyire kedvelni, mint most. Tehát most aki annak idén kijelentette, hogy eddigre és eddigre megtanul magyarul, és még mindig egy szót se tud, és azt mondja, hogy az a Liverpooli történet is, hogy nehogy már azt higgyék, hogy ő a Slotnak üzen, miközben a Slotnak üzen, tehát legyen Rossi jó kapitány, találj meg a jó kapusait, meg a jó csapatát, aztán, hogy mit mondasz, nem egy kommunikációs szakember, árnyaltan fogalmazok.
Igen, azzal együtt sem, hogy egyébként dacára annak, hogy nem magyar anyanyelvű, és nem is tud mind a mai napig magyarul, szerintem sok szempontból jobban megtalálta a hangot a médiával is, meg a közönséggel is, mint akár a magyar elődeinek egy része. Nem biztos, hogy szép dolog ilyet mondani, de lehet, hogy öregszik, mert mint hogyha az utóbbi időben lenne érzékenyebb, rigolyásabb, mert amikor a Honvéd edzője lett, meg amikor a válogatott szövetségi kapitány lett, akkor pont ezzel jelentett egy üdítő új, nem tudom én, stílust, hogy aztán Novák Miki még cikket is írt, hogy visszahívja az újságírókat, nem játssza az eszét, nem titkos a telefonszáma, mindenki szót tud érteni vele.
Ez a 24-es évig volt így szerintem.
Hát nagyjából. Igen, az első 5-6 év az hegymenet volt Rosszinak, és azt különösebb kudarcok nem. Oké, hogy VB-selejtezőt ott is buktunk el, de nem volt annyira megrázó az elbukás, mint a mostani. Az EB-kre ugye kijutottunk az első EB-jén, fantasztikusan szerepeltünk egy olyan csoportban, ahol bárki azt mondta, egy pontot szerzünk, már csoda, aztán tényleg 10 percen múlt, hogy nem jutottunk tovább, feljutottunk az A-ligába, idegenbe levertük a németeket, meg az angolokat, amire persze, aki szerint ez, az mondják, hogy na jó, de hát nem volt tét meccs, hát először is az volt, mert ezért kerültünk az első kalapba a következő EB-selejtezőn, és ezzel jutottunk ki tükörcsimán a nem Nemzetek Ligája helyezéssel, meg pótselejtezőn, hanem csoport elsőként a 2024-es EB-re. Az más kérdés, hogy az EB az nem sült el jól, az se csak rajtunk múlt, de azért rajtunk is múlt, azóta pedig inkább negatív a spirál, mint stagnál, és ezt kéne valahogy megkéne. Miközben egyre több emberünk játszik egyébként jó klubba, Szoboszlai nyugodtan kijelenthetjük, hogy világklasszissá nőtte ki magát, tehát lenne mibe kapaszkodnunk, úgyhogy ez az év, ezt mi ugye erre használjuk ezt az évet, jobb híján nyugodtan kijelenthető, hiszen nem vagyunk ott a VB-n, bár tényleg csak egy fél mondat, Attila mondta, hogy 3 napból kezdődik a VB, igen, de a VB 48 csapatos VB csoport körében, már most elkezdtem nézegetni, hogy csak hogy ez egész egyszerűen fizikálisan az ember ne forduljon fel, hogy melyek azok a meccsek, amiket nem fogok élőben megnézni, ez a keddi válogatott meccsek kapcsolatban nem fordulhat elő. Uh-huh. Tehát ennyi azért van.
Igen, és önmagában az, hogy Marco Rossi egy ilyen intézmény lett, egy ilyen állandóságot képvisel, ami talán Baróti Lajos óta nem volt a magyar futballban ilyen, annak van egy csomó pozitívuma. Tehát még ha nem is értünk egyet sok szakmai döntésével, még hogyha bőven találunk kritizálni valót a munkájában vagy a nyilatkozataiban, akkor is az, hogy egy értékrend következetesen tud érvényesülni, és van egyfajta nyugalom és kiszámíthatóság a válogatott körül, az szerintem egy nagyon nagy érték, ami egyébként Mexikótól majdnem Rossiig egyszerűen nem volt meg a magyar futballban, mert két évente elbuktuk az aktuális selejtezőt, vagy mondjuk Ben Storkig, vagy Dárdai Pálig, két évente elbuktuk az aktuális selejtezősorozatot, és mindig mindent kellett előről kezdeni.
És tegyük hozzá, hogy Egervári Sándorral csont nélkül kijutottunk volna az EB-re, ha ugyanolyan a kiírás és 24 csapatos az EB, nem is kényszerültünk volna pótselejtezőre.
És az egy négy éves
ciklus volt. És a sorozatokat azóta is elbukjuk, amióta Rossi a szövetségi kapitány.
Ez igaz.
Úgyhogy
de mondjuk hozzáteszem, a VB-re természetesen sokkal-sokkal nehezebb kijutni, mint az EB-re. Mi pont abban a szeletében vagyunk Európának, ahonnan az EB-re ki lehet jutni, nem is rossz eséllyel, a VB-re viszont már csak óriási bravúr által
lehet kijutni. A VB-re most úgy lehet kijutni, mint hogyha 16-os EB-re kéne kijutni, és 16-os EB-re se szoktunk kijutni, tehát körülbelül ilyen szempontból ez a kör bezárult. És
másrészt annyi ország van Európában, azt még tegyük hozzá, mint amikor az EB kisebb létszámmal mentek.
És egyébként rejtélyes módon tényleg Jugoszlávia akárhány részre szakad, de minden részébe tudnak futballozni. Tehát nem az történik, hogy...
Ezeket szoktuk egyébként agyonverni a selejtezőbe, mert ezt tettük a montenegróiakkal is, szerbekkel is, horvátokkal nem.
Igen, de most éppen a horvátok meg a bosnyákok kint vannak. Tehát mindig van a volt Jugoszláviából valaki, mindig ott van.
Hát de a horvátok azok tényleg egy kategóriával följe vannak, a bosnyákok sem se jobbak, mint mi csak.
Egyszer horvátokat is elkaptuk a Rossi érában.
De nem jutottunk tovább, ők meg igen.
Még csak Rosszira visszatérve, szerintem ideje lenne, hogy megtalálja a lelki nyugalmát, éppen azért, mert egy intézmény lett, mert ennyi ideje magyar kapitány, mert most már akármi történik vele, bevonult a magyar futball történelmébe, úgy, hogy Baratörös után a legtöbb válogatott mérkőzésen dirigálta a csapatot, úgy, hogy nagyon emlékezetes meccsé voltak, nem csak az EB-ken egyébként is, és én azt megértem, hogyha valakinek valami baja van, akkor azt valamilyen formában szeretné nyilvánosságra hozni, és csak azoknak tudja elmondani, akikkel kommunikál, és ő általában egyébként az újságírókkal kommunikál, hanem a játékosaival, ezért az újságírókon csattan az ostor, ha úgy tetszik. Csak ez a, biztos ismeritek a Petőfinek a Megy a juhász Szamáron című versét, ez van Rosszival is. Tehát van valami baja, ugye Megy a juhász Szamáron, földig ér a lába, nagy a juhász, még nagyobb szomorúsága, mert a babája hűtlen lett hozzá, azért a bottal egy jó nagyot rávág szegény Szamár fejére, akinek aztán végképp semmi köze nincsen ehhez a történethez. Így van Rossi az újságírókkal. Mit tehetünk mi arról?
Illetve átételesen a szurkolókkal egyébként.
Átételesen a szurkolókkal.
A kommentelőkkel.
És ugye a 86-os VB kapcsán többször elmondtátok itt, hogy annó a népharag az elsöpört mindent, a válogatottat, a szövetségkapitányt, itt pedig azok után, hogy nem jutottunk ki a világbajnokságra, mégis 50 ezer ember van a Puskás Arénában, tehát ez azért biztos, hogy Rosszinak is köszönhető, tehát a bizalom, a szurkolók részéről az biztos, hogy megvan.
Igen, bár mindig azt mondom, hogy legalább annyit kapott Rossi a magyar futballtól, mint amennyit a magyar futball neki köszönhet, tehát ez egy kölcsönös valami, és most már persze telhetetlenek vagyunk, meg el vagyunk kényeztetve, de volt néhány üres szektor a legfelső karéban, ami nem nézett jó ki ahhoz képest, ami korábban volt, de hát persze így is százszor annyian voltak, mint az ezredforduló szörnyű meccsein.
Hát meg azt ne felejtsük el, hogy mindig ugye először az volt, hogy na hát a magyar futballban majd nem jutunk ki sehova. Akkor ugye kijutottunk 16-ba az EB-re, aztán kijutottunk 20-21-be is az EB-re, aztán 24-be, és most azon nem jutunk ki a VB-re. Na jó van, de hát azt most ilyen természetesnek veszük, hogy de az EB-kre kijutunk, azt csak kijutottunk 3 EB-re, az pont 3-mal több, mint az megelőző 40 évben, tehát
ez így van.
Ne legyünk ennyire negatívak szerintem. Ettől még nyilván legyünk kritikusak, mert nem az van, hogy rózsaszín a tortán a hab, de azért...
Bizakodjunk.
Hát abszolút.
Holnap, tehát 19 órától a magyar válogatott Kazasztán ellen játszik Debrecenben, az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti majd ezt a találkozót. A hírekig beszélünk még egy kicsit a hazai labdarúgásról, ugye hamarosan kezdődik a 2026-27-es NB1-es idény, és az az érdekes helyzet fordul elő, nem tudom, hogy ilyen volt-e korábban, de talán nem, hogy a 12 csapatból 7-nél már edzőváltás történt.
Az első 6-ból 5-nél?
Így van, a Paks üdítő kivétel. Ilyen szempontból mennyire volt ez váratlan számotokra? Azért voltak talán bekalkulálható edzőváltások is, de voltak olyanok is, amire talán senki nem számított.
Abszolút így van, amire senki nem számított, ugye az, hogy Borbé Balázs a Győrből elmegy a Fradiba, de már pont itt is beszéltük, hogy nem tudunk Borbé Balázs agyával gondolkodni, lelkével érezni, de mivel erről már sokat beszéltem, itt van az a legerszeg. Azt mondtuk, hogy na végre kihitte volna, hát kiesélőként számoltunk vele, jön egy új tulajdonosi kör, ide egy Nuno Campos nevű ember, nem is ismerjük, aki stílusos futballal, dobogó közelbe viszi az etét, hálás a szurkolóknak, hogy ennyire szeretik, hogy skandálták a nevét, hogy ez micsoda nagy dolog, majd kivásárolják és elmegy. Most bevonom,
Bukarestbe.
Nem? Bukarestbe, igen. Tehát,
azt még tegyük.
De ugyanez Debrecenre is igaz, nem?
Hát azt nem tudom pontosan. Nekem ez azért, hogy mondjam, eklatánsabb vagy sarkosabb történet, mert nem csak honnan, hanem hova azt is nézik, és Bukarestbe. Tehát,
hát jó, hát ez egyértelmű. Tetszik, nem tetszik, pénz.
Persze. Csak hát...
Miután pillanatilag a magyar klubok lógnak a levegőbe, és még most se tudják ugye, hogy pontosan mivel mennyivel számolhatnak, bár Csányi Sándor ugye azt mondta, hogy az MLS mindent kipótol, legalábbis a következő idényre, ha jól tudom, de azért mindent összevetve mégis bizonytalanság van. Így szerintem ezen múlnak a dolgok, tehát Borbé Balázs természetesen nem fog annyit keresni a Fradinál, mint Robi King keresett. Biztos neki is be van építve valamiféle jó BL, az nem tud beépítve lenni, mert ugye Európa Ligába indulnak, de valahol be van építve egy bónusz arra az esetre, hogyha alapszakasz van, nem tudom, hát nem látok bele a klubok gazdálkodásába, de az biztos, hogy egyelőre inkább óvatosság van, kivárás van, figyelem van, aztán persze ez pár hónapon belül rendeződni kell ennek, mert így azért napi működést kicsit nehéz vinni, de ezek az edzőcserék, ezek jó részt szerintem ennek köszönhetőek, hogy az az edző, amelyik tud garantáltan magasabb jövedelmet szerezni valahol máshol, az megy. És az már pedig az nem olyan nehéz magasabb jövedelmet szerezni, mert ugye ezerszer citáljuk, hogy ez Magyarországon sok, amennyit itt keresnek, de egyébként a világfutballban ez semmi.
És ráadásul tényleg most ez a bizonytalanság a lehető legrosszabbkor jön. Mert nyilván, tehát április 12-én történt valami, új kurzus 16 év után, nem tudjuk még egész pontosan, hogy mi lesz a sporthoz való viszont, bár éppen az elmúlt egy-két napban azért abszolút biztató jelek történtek, de ha mindez mondjuk februárban lenne, akkor azt mondaná az ember, hogy hát még van 3 hónap, kiforja magát, és a június 30-ig, amíg lejárnak a szerződések, és mindenkinek új szerződést kell kötni, addigra már pont mindenki tisztán fog látni, hogy milyenek az anyagi lehetőségei, általában neki, meg a sportágának. Most az a nagyon nagy nehézség, hogy most áll fel ugye az új állami sportirányítás, de azonnal meg kellene hozni olyan döntéseket, nem csak neki, hanem a partnereivel, a Szerencsejáték ZRT-vel is, hogy támpontot adjon a kluboknak, mert június 30-ig mindenkinek mindent meg kell csinálni, és aki most a jelen tudása szerint azt mondja, hogy minden úgy lesz, ahogy eddig volt, ugyanazt a pénzt megkapjátok, az nagyon vabankra játszik, viszont annál nagyobb balszerencsét keveset tudnék elképzelni, mint hogy valaki szélne kereszti a játékosait, az értéke jelentős részét, mert nem tud garanciát vállalni arra, hogy majd minden rendben lesz. Aztán szeptember-októberben kiderül, hogy egyébként minden rendben van, csak akkor már nem tudja azt mondani, hogy gyertek már vissza, mégis folytassátok nálunk. Akkor már késő lesz.
Szerintem nagyon sokan fognak külföldre szerződni ezen a nyáron, nekem valami azt súgja, mert most a játékos meg abból indul ki, hogy végül is megtehetem, mondja. Tehát nem egy nyelvtudás nélküli jogász vagyok, aki sehol máshol a világon nem tud dolgozni, csak Magyarországon, hanem egy labdarúgó vagyok, és hogyha van rám kereslet, akkor megyek. Szerintem sokan fognak külföldre menni. Nekem valami azt súgja. Hát már aki megteheti persze, mert ez nem úgy megy, hogy én akarok menni külföldre, az kell kereslet is.
Igen, valóban egy nagyon érdekes átmeneti időszakban vagyunk. A választásokat általában tavasszal Magyarországon általában áprilisban rendezik. Az idénynek mostanra vége van. Lejárt a szerződése az MLS-nek a közmédiával is, meg a Szerencsejáték ZRT-vel is, amelyek a legnagyobb központi támogatója a profi bajnokságoknak, mert itt nem csak az NB1-ről van szó, hanem az NB2-ről, sőt még az NB3-as klubok is kapnak valamit ebből a pénzből. És az ő szintjükön egyébként azt hallottam, hogy ott talán a legmeghatározóbb az egyébként az NB1-es hozzájáruláshoz képest jóval kevesebb összeg, de az ő költségvetésükből az egy nagyon fontos részt tesz ki. Ráadásul ennek sem a lejáró szerződéssel, sem a választáshoz, vagy a választási eredményhez nincs köze, hogy közben még, ha jól értem, akkor csődbe ment az NB1 névadó szponzora is. ami lehet, hogy csak egy technikai probléma, mert majd találnak másikat, mert persze az OTP csoportnak az egyik cégéről van szó, de ott is egy több éves szerződés volt, tehát valaminek történnie kell, azt a szerződést vagy föl kell mondani, vagy ezzel, hogy csődbe ment a névadó, vagy nem biztos, hogy jó kifejezést használok, de minden esetre nem fogja tudni továbbiakban támogatni, nem fog tudni névadó szponzor lenni. Úgyhogy azt is meg kell oldani az MLS-nek, és mindehhez nagyon rövid idő van, mert valóban, ha június 30-at nézzük, akkor 3 hét van hátra, hogyha júliust nézzük, amikor elkezdődik a bajnokság, nem is tudom hányadikán, akkor is 5-6 hétről beszélünk mindösszesen, és így kellene üzleti...
És az átigazolási ablakot akkor is...
Üzleti évet tervezni, és átigazolásokat bonyolítani a kluboknak, tehát ez ebben a pillanatban szinte megoldhatatlan feladatnak látszik, tehát mindenképpen az a kiszámíthatóság és egy egyenletes ütemű fejlődés, ami a magyar futballt jellemezte az elmúlt 16 évben, az most mindenképpen megbicsaklik egy kicsit, de az is igaz, hogy az MLS felkészült többféle forgatókönyvre, és rövid távon legalábbis én is arra számítok, hogy orvosolni fogja a kialakult helyzetet.
Hát a bajnoki idény rajtjáig még biztosan sokkal fogunk erről beszélni, mi pedig folytatjuk a sportkört, a Nemzeti Sportkört a hírek után.
Ez a Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Férfi kézilabda. A kölni Lanxess Arena ismét Európa legjobb férfi csapatait látja vendégül. Ez a hétvége nem ismer kegyelmet. Idd dől el, kiemelheti magasba a kézilabda legértékesebb serlegét, és kiírhatja be magát örökre a sportág aranyoldalaira. Kövesse velünk a Férfi Kézilabda Bajnokok Ligája 4-es döntőjét a Nemzeti Sport Rádióban.
1-2-3. Minden nagy összecsapás előtt.
Ez azért nem játék.
Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
Madar a tolláról, embert.
Kabátjáról.
Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19:35-től a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Kiengedték a kórházból Christian Eriksent. Miniszteri biztos neveznek ki a gyermekvédelmi rendszerben. Marad a nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
Jobban van, és hazaengedték a kórházból Christian Eriksent, aki összeesett a tegnap esti Dánia-Ukrajna labdarúgó felkészülési mérkőzésen. A dán válogatott középpályást hosszú percekig ápolták, ezután viszont a saját lábán hagyta el a pályát. A meccset 2-1-es dán vezetésnél a 77. percben lefújták. Viharos időjárást jósolnak a futball világbajnokság nyitó mérkőzésének idejére Mexikóvárosban. Az előrejelzések szerint komoly esőzés és zivatar várható a Mexikó-Dél-Afrikai Köztársaság találkozó alatt. A főváros egyes részeire narancssárga riasztást adtak ki. Menesztette Robin van Persie-t a Feyenoord. A korábbi válogatott labdarúgót 16 hónapja nevezték ki a rotterdami klub vezetőedzőjének, és bár csapatával a második helyen zárta a holland bajnokságot, munkáját mégis megköszönték. Udvardi Panna bejutott a Sertohambaszban zajló női tenisztorna második fordulójába, miután két szettben legyőzte az orosz Jekaterina Alekszandrovát a nyitókörben. Udvardi a 65. helyen áll a legfrissebb világranglistán. Így jelenleg ő a legmagasabban rangsorolt magyar női teniszező. Minden eddiginél drágábban kínálják a jegyeket az észak-amerikai kosárlabda bajnokság nagy döntőjének New York-i mérkőzéseire, melyeken a Knicks a San Antonio Spurs-szel csap össze. A legolcsóbb belépőket 6000 dollárért, vagyis 1.800.000-ért lehet megvásárolni.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Miniszteri biztos neveznek ki a gyermekvédelmi rendszerben, korábban ki nem vizsgált ügyek feltárására és kárpótlást kapnak az áldozatok, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában közölte azt is, hogy bővítik a nevelő-szülői hálózatot, megerősítik a speciális szükségletű gyerekek ellátását, és felszámolják azt a helyzetet, hogy a gyerekek hónapokat vagy akár éveket töltsenek kórházban, csak azért, mert az állam nem tud számukra megfelelő helyet biztosítani. A pedofil bűnügyek feltárására külön nyomozócsoport felállítását kezdeményezi a Mi Hazánk mozgalom. Az ellenzéki párt egyúttal sürgeti, hogy a gyermekek sérelmére, különös kegyetlenséggel elkövetett bűncselekmények soha ne évüljenek el. Közölték azt is, hogy a gyermekvédelem megújításának kérdésében a kormány számíthat a Mi Hazánk támogatására. Belső értékelésre és visszacsatolásra szükségük van a pedagógusoknak, de a teljesítményértékelési rendszer kivitelezése több sebből vérzik, jelentette ki a pedagógusok szakszervezetének elnöke az M1-en. Tatyik Tamás szerint ezt az intézmények belső szervezeti és működési szabályzatában kellene szabályozni, az intézmény profiljának megfelelően. Hozzátette, teljesen más szabályozás kell egy elit gimnáziumban, mint egy hátrányos helyzetű településen működő oktatási intézményben. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. A Tisza javaslatát minden jelenlévő politikus támogatta. Az országgyűlési képviselők fizetése 40%-kal csökken, azaz a jelenlegi átlagos havi bruttó 2,2 millió forintról 1,3 millióra mérséklődik. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és helyetteseik pótlékát ugyanakkor megemelik. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya, és a mobil számlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők.
Közlekedés.
Erős a kamionforgalom az M1-es autópályán Hegyeshalom felé, az M0-ás autóút csomópontja és Bicske közötti szakaszon. 5 kilométeres araszolás vár azokra, akik az M0-ás autóút felül érkezve az M1-es autópályára Hegyeshalom felé akarnak felhajtani, valamint sokan kerülnek az 1-es főúton, így az M0-ás csomópontjától Biatorbágyig, ott is dugóra kell készülni.
Időjárás.
Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel. Holnap a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, többfelé megélénkülhet a szél. Éjszaka 12-17, holnap 28 és 33 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vitaműsora. Budapesten az FM 105.9-en.
Folytatjuk a Nemzeti Sportkört Szőlősi Györggyel, Balai Attilával és Elpap Istvánnal, és ahogy már a hírekben is hallhattuk, vihar és időjárás várható a csütörtökön 21 órától, magyar idő szerint 21 órától kezdődő VB nyitó mérkőzésen. Mexikó és Dél-Afrika találkozik egymással. Mennyire várjátok ezt a világbajnokságot? Pisti már említette, hogy már logisztikázik, hogy melyik meccsekre maradsz ébren, és melyikre nem. Annyira nyilván ez a csoportkörben ez még
annyiból,
ez lesz jellemző.
Annyiból speciális, hogy egy 20 éve ez nem fordulhatott volna elő, hogy én nem maradjak fönn egy meccsre
sem. De akkor nem volt 104 mérkőzésből álló világbajnokság.
Meg nem volt Jordánia, meg Curaçao, meg Zöldfoki szigetek, tehát azért kicsit ilyen túl fifássá vált ez a rendezvény, de hát most úgy rendezi a FIFA, hogy akarja ő a rendezőt, persze azért érdekelni fog, tehát jellemző módon a narancsága riasztása nekem például a holland válogatott jutott eszembe, nem a Mexikó-Dél-Afrika mérkőzés, ami ugye volt már egy VB-nek a nyitó meccse, ha jól tudom, mert mintha ez lett volna 2010-ben, csak ugye ott fordítva. Nem? Na, mintha ez lett volna. Na,
tényleg,
mindegy.
Tényleg.
Egyébként igen, nem? Igen. Na, ahol talán Csaba Lala fantasztikus gólt lőtt Mexikónak.
Ki is írtak, hogy Csaba Lala. Igen.
Hát persze. Na mindegy, de a narancsága riasztás már jobban érdekel, már olyan értelemben, hogy amikor már a 16 között járnak, mondjuk például a hollandok, persze odáig eljutnak, de hát egyébként vélhetően igen, akkor az már, ott már nem hagy ki az ember meccseket, aztán majd inkább a másnapját logisztikázza, nem az éjszakáját.
Igen, egyenes kiesést már én sem hiszem, hogy kihagynék. Egyébként a VB-t azt mindig nagyon várom, mert olyan, mint a karácsony, csak 4 évente van, hogy tudod, hogy úgy is el fog jönni, de már visszaszámolsz. Gyerekkorom egyik legnagyobb sikerének tartottam, hogy a 78-as VB-n a 23 óra 15 perckor kezdődő meccseket vagy megnézhettem, vagy kiszöktem, és így szerettem belőle.
Én is fenyegetőztem otthon, hát az hogyne.
De aránylag kicsi volt a sarolási potenciálom, úgyhogy én inkább könyörögtem, de például így szerettem
belőle. De mivel fenyegetőztél?
Hát először könyörögtem, mondjuk ez így van sorba, tehát először az ember könyörög, de aztán ha nem megy, akkor nem tudom már mivel, de és egyébként nem is emlékszem rá, de arra igen, hogy néztem. Tehát az biztos életemben először maradtam fel nagyon sokáig, mondjuk a Magyar-Argentinon, mert az pont akkor volt.
Az 23-15-kor volt, de hát az nem volt egy hatalmas élmény, bár egyébként egy-két férfi családtagommal néztem, és arra emlékszem, hogy azért egyen-ketten már túltöltöttek, és amikor a szünetbe ismételték a magyar gólt, és éppen benyitott a nagybátyám, akkor elkezdett nagyon, és mondták, hogy ez az ismétlés, ezt már egyszer berúgtuk. Viszont volt akkor 23-15 egy Peru-Skócia meccs, és én akkor köteleztem el magam Peru mellett.
Óriási jó meccs volt.
Elképesztő meccs volt. Skócia 1-0-ra vezetett, Peru 3-1-re nyert, Kubiász rúgott 2 olyan gólt, az egyik, amit bal külsőben megrúgott, ma senki nem tud olyan gólt rúgni. De ebbe az egész világot beleveted. Érdemes megnézni azt a meccset, és az a csapat, abban a fehér mezben, a piros
átúzott, gyönyörű mezük volt.
Az őrült kapusok, a Quiroga, aki kijött 40 méterre cserezni, a Sotil az indián, aki simán Vinetut eljátszhatná, úgy nézett ki.
És Csumpitaz.
Csumpitaz
maga.
Ramirez.
Nagybátyja a híres
röplabdázónő. Azóta nem láttad ezt a meccset, és azóta így felidézed ezeket a
helyeket. Én is nyugi. Oblitas.
Oblitas. Mondjam, te is Oblitas, a két fiatal játékosok.
Az előző VB-ről alig van csapat, amelyikből ennyi játékost fel tudok sorolni. De most ez komoly. Mások az ember agyában szabad cellák, mint akkor voltak.
Gyuri, te hogy várod ezt a VB-t?
Igen, nekem ez a meccs nincs meg. De döbbenetes, hogy
hogy közbevágok, viszont ha már a skótokat hoztad szóba, most végre tovább jutatnának, és olyan ragyogó skót válogatottak estek ki cson nélkül a csoportkörbe, például a 78-as, meg a 82-es, ami talán még jobb volt simán, hogy most már nagyon megérdemelnék, hogy egyszer tovább jussanak.
Brazília, Marokko, Haiti. Hát
azért harmadik helyen onnan tovább lehet jutni.
Hát, de ahogy tényleg estek, hát 74-ben ugye úgy estek ki, hogy egy győzelem, 2-0-0-ás döntetlen, és így is ki tudtak esni, kisebb gólkülönbsége.
Kevésbé 78... verték meg Zairét, mint van. A jugók, meg a brazilok.
2-0 a brazilok, meg 3-0. 78-ban ugye ott voltak vég, a hollandok ellen vezettek 3-1-re, és hogyha még egyet rúgnak, kiejtik a hollandokat, akik világbajnoki döntőt játszottak, őrült csapataskot, még arra emlékszem, hogy
82-ben meg x-eltek a szovjetekkel, igen. És a braziloktól jobban kikaptak, igen, mint a szovjetek, ott meg igen, ezzel estek igen. Ki. Tehát mindig ugyanígy esnek ki.
És Rod Stewart ugye az énekes őrült futballrajongó volt, és skót, és nem sokkal a világbajnokság, a 78-as világbajnokság előtt érte valami közlekedési baleset, kórházba került, és akkor utána olvastam egy újsághírt, hogy azért, hogy a VB-n ott tudjon lenni, pizsamába kiszökött a kórházból, de valószínűleg valami maradandó agyi károsodás érhette, mert azt nyilatkozta, hogy vagy Skócia, vagy Magyarország nyeri a világbajnokságot.
Ez nagyon nagy. Tehát Csaba Lala találatára Rafael Márquez válaszolt.
Tessék.
És így lett egy-egy a valóban...
Rafael Márquez csak B1-győztes, de Csaba Lala az ezen kívül semmit sem tett le a világfutball asztalára.
Dél-Afrika-Mexikó nyitó meccs.
Na, látod?
És az argentin-magyar az nyitó meccs volt egyébként 78-ban?
Nem, mert akkor a címvédő német-lengyel.
Német-lengyel
ugye most már a címvédő automatikusan jó ideje nem tagja a VB mezőnynek, ezért mindig a házigazda játssza a nyitó meccset. Régen, amíg automatikusan tagja volt, addig a címvédő játszott
a nyitó meccset. És már csoportban is délután lejátszottak az olasz-franciát, és a mi csoportunk.
Igen.
Azt hiszem 94-ben még a németek játszott.
A házigazda játszott a nyitó meccset, vagy rosszul tudom, hogy nyitó meccs volt, amit a Zsolt István vezetett.
Anglia-Uruguay 0-0.
Igen.
Hát...
Azt mondta Pisti, hogy amíg automatikus, addig ők játszottak, nem?
Lehet, hogy utána találták ezt ki, de aha. Lényeg az, hogy a 70-es, 80-as, sőt a 90-es években is, 94-ben még Németország-Bolívia volt a nyitó meccs, és aztán nem tudom, 98-ban a brazilok játszották el nyitó meccset, arra már nem emlékszem, de nagyjából aztán ott megfordult a dolog.
Mindegy, ez az egész VB.
Bocs, lehet, hogy ott nem a brazilok, mert úgy voltak vele, hogy itt lehet meglépni azt, mert a brazilok biztos ki fognak jutni a következő VB-re, és akkor talán nem kell automatikusan helyet adni a címvédőnek. Bár a címvédő általában olyan, aki kijut, de azért erre se vegyünk soha mérget.
Igen. Na mindegy, ott Zsolt István vezette ezek szerint a nyitó meccset, Anglia-Uruguay, és rá jellemző ilyen, nem is tudom, fellengző stílusban írt a önéletrajzi könyvében, hogy jött egy kedves hölgynek bemutatták a kezdőkörben, aki a második Erzsébet volt, és ekkor bánta meg egy picit, hogy ő mindig csak a páratlan napokon borotválkozik, és a nyitó meccs épp egy páros napra esett.
Ez a futball VB az nem volt méltó arra, hogy megborotválkozzon ezek szerint.
De azt akartam csak mondani, hogy amíg az UEFA mindent megtesz azért, hogy minél jobban elszigetelje a legjobb csapatokat a legrosszabbaktól, és valami fajta közös érdekre hivatkozva, ami nem közös érdek, hanem csak a legjobb klubokat működtető gazdaságítások üzleti érdeke. Ezt a szakadékot egyre mélyítik, és létrehoztak egy elit klubot, amelybe betörni ma már kívülről szinte lehetetlen. Aközben a FIFA ezzel ellentétes folyamatot segít elő, amikor azt mondja, hogy kinyitjuk a kaput, és jöjjenek a alacsonyabban jegyzett ázsiai, afrikai csapatok. Ahogy a szabályokkal kiszorítják még a bajnokok, még a nemzeti bajnokokat is a legnagyobb klubok második, harmadik, negyedik helyezettjeivel szemben a BL-ből, úgy megint csak szabályozással, mesterségesen nem a legjobb, még csak nem is a világ legjobb csapatait gyűjtik oda a VB-re, hanem ilyen kvótákat adnak a kevésbé jobb.
A legjobbakat azért gyűjtik.
A legjobbakat,
csak a mezőnyt nem ők adják.
Nem a 48 legjobbat gyűjtik oda. És itt meg most próbálnak valamilyen ilyen szolidáris, nyitott, demokratikus VB-t rendezni, csak félő, hogy ettől még a mezőny ketté fog szakadni.
Menjünk át Afrikába, mint az ausztrálok Ázsiába, és akkor minden VB-re kijutunk. Vagy Közép-Amerikába.
De egyébként azt egyedül a jégkorong meri megcsinálni, hogy a világ legjobb csapatai vannak ott a világbajnokságon. Gyakorlatilag ott van egész Európa, ott van a két észak-amerikai.
Cselejtező nincs.
És a
minden évben
soha nem mondják azt, hogy Kenyát fel akarják zárkóztatni, ezért egyszer kiviszik a világbajnokságra. Most kézilabdában ugye ott tartunk, hogy szabad kártyáért kell férfi kézilabda VB-n remegnünk, mert sajnos a szerbekkel szemben elveszítettük a világbajnoki selejtezőt, és két szabad kártyája van a világnak, és mivel az elmúlt három világbajnokságon rendre 8-ba voltunk, azt gondolnád, hogy az eredmények alapján, vagy azért, mert jövőre januárban van a férfi VB, és decemberben mi rendezzük a női VB-t, hát a promó miatt, az üzlet miatt minden azt indokolna, hogy a legfrissebb híreim azok, remélem, hogy aztán nem lesznek igazak, mert két napon belül döntés, hogy Törökország és Szaúd-Arábia kapja a két szabad kártyát. Hát ha ez így lesz...
Törökország miért?
Törökország gondolom a Turkish Airlines miatt, legalábbis észszerűbb indokat nem tud okozni.
Miért?
Hát jó, de az harmadik világ, már kézilabdában mindenképpen felzárkóztatás, pénz.
Hát igen, csak hogyha itt most nagyon látványos különbségek lesznek a jobbak meg a gyengébbek között, akkor fel fognak erősödni azok a hangok, amelyek a klubfutballban szuperligáért küzdenek, itt meg majd azt fogják mondani, volt már rá példa, hogy legyen itt is egy A-csoportos világbajnokság, vagy ne adj Isten, legyen egy zárt klub, európai, meg két-három dél-amerikai csapatból, aztán a többiek csináljanak, amit akarnak, mert ott is igaz az, amire mindig a klubfutballban hivatkoznak, hogy az a legjobb 10-15 termeli meg a pénzt, amit az összes többi között szétosztanak. Ugyanakkor meg a futball nem kézilabda, meg ugye itt mindig előfordulhat, hogy a gyengébb, vagy még akár a leggyengébb is megveri a legjobbat, és ebből vannak azok a csodák, amikre egész életünkbe emlékszünk, és a válogatott futballban még elképzelhető, hogy Horvátország bronzérmes lesz, mint hogy legutóbb az lett.
Bocsánat, a közben a 2002-ben ugye Szenegál megverte a franciákat, igen. És ez volt a nyitó meccs, mert így ott van. Még akkor ezek szerint a világbajnoki címvédő játszott a nyitó meccset. Meg a Kamerun
megverte Argentinát.
Akkor még tudtuk. De ezek szerint még 2002-ben is.
Hát de még a 2014-es VB-n is volt egy olyan csoport, hogy Olaszország, Anglia, Uruguay, Costa Rica és Costa Rica csoport elsőként jutott tovább ebből a csoportból. Hát ez minden más
pontokban teljesen elképzelhető. Legutóbb jártak az olaszok VB-n.
Vagy a világbajnok Argentinát a csoportban megverték a... Mik verték meg a szaúdiak, nem?
Nem, Kamerun.
Kamerun.
Nem, most.
Ja, most a szaúdiak, most a szaúdiak. De nem volt világbajnok Argentina. A végén az
a végén.
Ja, úgy igen.
Számítotok-e arra, hogy az európai válogatottak dominálnak, vagy a helyszínre való, például a Mexikóban uralkodó viszonyok miatt lehet, hogy a dél-amerikaiak lesznek előnyben?
Hát jellemzően ugye nem szoktak az európaiak dominálni Amerikában. 2014 az egyetlen kivétel. Egyébként Európában is 58 az egyetlen kivétel, amikor Svédországban nyertek ugye a brazilok. De 2014-ben valóban nyertek a németek, meg a hollandok még bronzérmesek is lettek, tehát ott Argentina és Brazília egy polccal lejjebb került, de
nem is feltétlenül a győzelemre gondolok, de hogy mondjuk a legjobb nyolcban. Többségében európai válogatott lesz-e?
Arra mérget vehetünk. Arra szerintem mérget vehetünk. Egy ötnél kevesebb, nem tudom, volt-e már egyébként. Szerintem nem, de most nem fogom utána számolgatni. Öt körül biztos lesz, ami nem jelenti azt, hogy európai nyeri, mert ugye azért lesz nem európai is a nyolcba, és az a nem európai, az nem az ötfoki szigetek lesz. Tehát ha a legjobb nyolcba ott van Argentina, vagy ott van Brazília, akkor ott már az nem őrült meglepetés, hogyha ők nyerik. Bár most a brazilokra azt mondanám, fogalmam sincs például, milyen lesz Brazília. Az ilyenkor azért nagyjából lehet tudni, nem? De most lövésem sincs, meg kell nézni őket egy-két meccsen.
Azt olvassa a Nemzeti Sport magazinjában, hogy nem nyomja őket az esélyesség terre kivételesen, amit nehéz elképzelni, de a brazilok...
Lehetetlen, hogy ne nyomja őket.
Vállát mindig
akkor,
nyomja.
Akkor ne hallgassanak tévéadásokat, vagy ne olvasgassanak kommenteket, mert abból csak bajuk lesz. El tudom képzelni, hogy a brazil szurkoló azt mondja, jó, ha menjünk.
Én az ötszörös világbajnok futballnemzet és Carlo Ancelotti párosításából nagy dolgokat várok, de majd meglátjuk.
Én egy országban voltam, ahol azt láttam, hogy csak a futballért érdemes élni, ez Brazília volt. De egészen döbbenetes volt, hogy azokat a csóró gyerekeket láttad, embereket láttad, hogy vagy a fociról beszélnek, vagy focit néznek, vagy játszanak a Copacabanán. A 2006-os VB nyitó meccset Rióban néztem, Németország-Kosztarika 4-2.
Innentől az volt az első, hogy a rendező játszott azt a nyitó meccset.
Olyan szintű szurkolás volt Rióban azért Kosztarikának, mert egy latin csapat, hogy te azt el nem tudod képzelni, hogy így lehet szurkolni egy csapatnak, aztán utána fölvettek egy gatyát, kimentek, tehát olyan, hogy Brazíliát nem nyomja az esélyesség terre, olyan nincs.
Gatya nélkül szurkoltak.
Hát egy futballgatyát.
Hát a kerethirdetésről a videók, azok bejárták a világot, elképesztő, milyen összegyűlik a család, hát, és milyen emocionális.
Így és van, nem elégesen 200 milliós nemzet. Tehát mondjuk, ha csak 100 millió akarja, hogy világbajnokok legyenek, az elég nagy.
Hát meg az 5 csillag a címeren. Tehát az a 200 millió az kevés, mert akkor Kínában lenne a legnagyobb nyomása a labdarúgókon. Szerintem az 5 csillag inkább az.
Mivel majdnem minden hétfőn így ülünk itt, úgyhogy egy tippet hadd kérek tőletek, jó? Ki játssza a döntőt? Gyuri? Leírom.
Nagyon rövid felvezető az előzőekhez kapcsolatban, hogy azért az európai meg a dél-amerikai dominancia az annyira erős, hogy ázsiai csapat egyszer volt a négyben, Dél-Korea, amikor
az
ott
is,
volt
az is úgy, ahogy.
A VB, az is úgy, ahogy. És afrikai csapat is egyszer volt a négyben, most legutóbb Marokkó, tehát igazából pokoli nehéz még az elődöntőig is eljutni annak, aki nem európai vagy dél-amerikai. Hát én hogy ki játssza a döntőt, én a franciákat, a spanyolokat és a brazilokat emelném így ki a mezőnyből. Legyen egy spanyol-brazil.
Jó, Attila?
Argentin-francia vagy argentin-spanyol. Az argentinokra már legutóbb is tippeltem és bejött. Az európaiak most szerintem azért lehetnek jobbak Amerikában, mert ez nem Dél, hanem Észak-Amerika, és a kelet-nyugati tagoltságú földrészeken tipikusan látszik, hogy mindenki mindenhol otthon érezheti magát, mert ugyanolyan a klíma, ugyanolyan a növényzet, ugyanaz a kaja, minden ugyanaz. A bajok akkor vannak, amikor észak-dél irányba kell mozogni, ezért Dél-Amerikába szoktak meghalni idézőjelben az európai csapatok. Most szerintem egyre könnyebb dolguk lesz.
De viszont Dél-Afrikában...
Akkor várjál, Argentina?
Franciákat
vagy?
Argentin-francia vagy argentin-spanyol? Melyik legyen? Argentin-francia?
Ja.
Ezzel a spanyoloknak nagy
esélytettem. 2010-ben 3 európai volt a dobogón, ezt csak mondom a cáfolatul.
Hát, nagy döntőt mondjuk.
Mint észak-dél. De mindegy, mert...
De ő még igaz összességében.
Ja, összességében, meg általánosságban igaz, persze. Én biztos vagyok benne, hogy a legerősebb válogatott a francia és a spanyol ezen a VB-n, de ez egyáltalán nem, ebből egyáltalán nem következik, hogy francia-spanyol döntő lesz, úgyhogy én német-francia döntőt várok.
Német-francia fölírtam, és akkor majd számon kérjük természetesen. Gyuri kedvéért mindenképpen beszélgessünk a Real Madridnál történt elnökválasztásról, nagy meglepetés nem történt, ugye? Jó, ti kedvetekért is. Ti kedvetekért kézilabda bajnokok ligájával zártam volna, Florentino Perez maradt a Real Madrid elnöke. Erre számítottál-e?
Én megmondom őszintén, kicsit tartottam attól, hogy nem így lesz, amit egy másik témánál mondott Attila, azt hiszem Marco Rossival kapcsolatban, hogy a múlt sikereiből nem lehet egyáltalán megélni, hát ha valahol, akkor Madridban Perez elnök esetében ez igaz, mert 7 bajnokok ligája győzelmet hozott Özke elnökként.
Hogy meg lehet élni, hiszen megválasztották.
Igen, de hogy egyáltalán olyan támadásokat kapott, amilyeneket kapott, az nekem furcsa volt, meg úgy gondolná az ember, hogy kikezdhetetlen a tekintélye, de nem volt az, elég egy-két rossz idény, és már trónkövetelők jelennek meg Madridban, de tényleg úgy néz ki, hogy elég volt most ahhoz, hogy visszaverje ezt a támadást az elmúlt két évtizednél, két ciklusban volt, közben egyszer Ramon Calderón volt az elnök, aki elég hamar megbukott, és akkor visszajött. Még az első választási kampányát Puskás Ferenc is segítette Florentino Pereznek, aki azért is lehet kedves a magyar madridisták szívének, mert ő az a generáció, aki gyerekkorában látta Puskásékat, és aki nagyon nagy hangsúlyt fektet arra, nem csak Puskás Ferenc esetében, hanem annak az 50-es, 60-as évek fordulóján világsikereket arató csapat minden nagy sztárjának az esetében, hogy odafigyel rájuk, hogy piedesztára emeli őket, hogy ő csinált tisztelt, idézőjelben csinált tiszteltbeli elnököt Alfredo Di Stefanóból, és aztán azóta ugyanannak a csapatnak az újabb és újabb sztárjai töltik be ezt a posztot, sajnos fogynak, de Di Stefanót követte Hentót követte Amanciót követte Pirri, ő még nagyon fiatalon játszott együtt a már idős Puskással, aztán ő utána közben Santa Maria meghalt, aki ugyan ennek a nagy generációnak egy nagy túlélője volt, az utóbbi időben már nem volt olyan állapotban, hogy tiszteletben.
Most ennek annak a 32 évnek a sztárjai, amikor Real nem nyert sem.
Hát igen, tehát azt nem tudjuk, hogy Pirri után kikövetkezik, de az biztos, hogy Florentino Perez állított szobrot Di Stefanónak, azon az edzőközponton, vagy abban az edzőközpontban, amelyet szintén az ő elnöksége idején építettek, illetve építenek még most is folyamatosan, egészen futurisztikus, ahogy a klubot magát Florentino Perez szereti a történelem legjobb klubjának nevezni, és ezt általában ki is írják, ahova csak lehet. Ugyanúgy, nem tudom ezt miből számolták ki, de a Ciudad Deportiva, vagy Ciudad Real Madrid, a Real Madrid város, arra meg az van kiírva, hogy az a világ legjobb edzőközpontja. Tehát mindenből a number one-t akarják, és persze játékosokból is, meg edzőkből is. Nekem egy kicsit fáradt megoldásnak tűnik Mourinhót reaktiválni, mint Madrid edző, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Annyit még ehhez, hogy a Florentino Perez szemmel láthatóan Santiago Bernabeu nyomdokaiba szeretne lépni. Sok szempontból túl is szárnyalt, azok sok szempontból másolja őt. Bernabeunak volt 6 back győzelme, Pereznek van 7 BL győzelme. Az új stadiont Bernabeu építette. Ez nem új, de kvázi új. Amiről egyébként most a győzelmi beszédében szintén azt mondta Florentino Perez, hogy a világ legjobb stadionja az új Bernabeu. Illetve Bernabeu volt az is, aki először egy ilyen modern edzőközpontot épített talán a profi futball történetében, ahol hétköznap sok időt töltöttek a játékosok. Egy ilyet is létesített Perez, és ahogy Bernabeu segített összehozni a beket, úgy szeretné ő a Szuperligát megalkotni, hát ebben egy kicsit most még elbukott első neki futásra, de már megnyertek a pert.
Tehát mindenben a legjobb, csak a csapat nem. Tehát ha így számba veszik a dolgokat.
De azért a 15 back BL selleggel szintén az első, és annyit csak még, hogy amikor először voltam életemben Madridban, 2005 tavaszán, azt hiszem, Szendrei Csámpival, akkor a Csámpi be tudott vinni Florentino Perezhez, valamelyik nagy építőipari cégének a székházában a sokadik emeleten fogadott, és egy egész hosszú tartalmas interjút adott, főleg Puskás Ferencről, ami a könyvembe be is került.
Florentino Perez, tehát a következő 5 évben biztosan irányítja majd a klubot, akkor egy kicsit még a női kézilabda BL döntőről beszéljünk, 4-es döntőről.
Szerintem egy percet méltatlan beszélni.
Nem, a kettőt.
Én Perez óriási erejét és hatását mutatja, hogy a budapesti női kézilabda BL döntőt is le tudta győzni a sportkörbe. Két magyar győztes is volt, egy magyar csapat is volt, 20 000 néző volt két napon keresztül az ifjúsági BL-ben, 4-ből 3 magyar csapat volt. Egyébként visszatérve Perezhez, én azt nem értem, hogy a és én is őt választottam volna most két elnökből. Én azt nem értem, hogy a jövőre 80 éves lesz, hogy sportvezetők miért akarják mind túlélni a saját pályafutásukat, meg a karrierjüket. Tehát mi szól mellette?
Trump is most lesz 80 éves. Mindjárt.
Na, még van két percünk, Attila. A Metz legyőzte ugye a döntőben a Győrt, a Metz színvédőként várta, és hát sokan azt mondják, hogy a Jobbik csapat nyert, vagy megérdemelt győzelem született.
Nyilván megérdemelt, mert az adott napon az adott mérkőzésen jobb volt, Buktit, aki két hónap múlva győrjátékosa lesz, megállíthatatlan volt, meg tudták játszani mindent belőtt. A Győr szenzációs kapusai egész évben az teljes európai mezőny fölé nőttek, kivéve ezt a két napot. A Győr védekezése se volt olyan összerakott, mint amilyen volt ez egész év során, úgyhogy sajnos a legfontosabb pillanatban nem a legjobb formát futotta a Győr.
De akkor ez megint azt igazolja, hogy tök mindegy, hogy mi történik az idény során, ott azon a két napon kell a két
hát
nap az, alatt
azért
két
nem mindegy, mert akkor nem jutsz oda, okay. Hogyha
világos, csak akkor úgy mondom, hogy az eddigi forma semmire nem predesztinál.
A Fradi is játszott a Metzzel, csak ma ugye el is felejtettük, mert a negyed döntőben a Metz kiverte a Fradit, bár a Fradi itt lett volna, bár ennél több néző nem tudott volna lenni, így se, de hát ez van sajnos.
De ráadásul csak egy fél-fél idő volt olyan, ami miatt elbukott a Győr, nem?
Nagyjából igen.
Ezzel együtt valahogy nekem olyan érzésem volt, hogy a Győr úgy játszott, hogy na, úgyis beindulunk, és akkor majd rendben lesz, de nem indultak be. Amikor beindultak, meg már késő volt, mert aztán ott volt egy elég jó szériájuk, hogy szorossá is tették, de a Metz nagyon észnél volt, és egyébként tényleg abszolút megérdemelt ezt
a döntőt. De az elődöntőben is nem túl jó játékkal jutott tovább a Győr, ezt még egyszer nem lehetett.
Hát meg a Metz jobb volt, mint a Brest-Bretagne.
És elmondhatjuk, hogy egy hét alatt két BL döntőt rendezett, ugye? Budapest egy labdarúgó.
Most már többet nem fog.
Hát a következő hétben biztos nem.
Ja.
Szőlősi Györgynek, Ballai Attilának és Álpap Istvánnak köszönjük szépen, ez volt már a Nemzeti Sportkör.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
Nézlek csendben, látom minden rendben. Elrontottam, megbántam. Az arcod olyan, mint rég, a szemedben már másik. Elrontottam, megbántam. Nehezen jönnek a szavak a számba. Itt voltál, oly közel. Nem vettelek észre téged. Már csak a múlt miattad el. Nem is tudod, hogy ki vagyok. Amit láttál egy részlet. Csak jó volt beszélni. Ez a dal te vagy nekem, rólad szól az énekem. Elrontottam, megbántam. Ha hallod az énekem, érts meg, későn érkezem. Elrontottam, megbántam. Elrontottam, megbántam. Elrontottam, megbántam. Azt hittem, hogy majd mindig így lesz. Hogy szeretsz, hogy vársz, és értem küzdesz. Mekkora butaság voltál hinni. Hogyha féltékenyé tudlak tenni, akkor még jobban fogsz szeretni. Erre itt van most ez a cetli. Mert te azt hitted, nem érzed semmi. És velem nem kéne törődnöd ennyi. Rohadt büszkeség, rohadt taktikázás. Ez a pózolás, csak egy játok. Mert te most is azt hiszed, hogy játszok. Csak játszol. Mekkora kamu, hogy az izgalmat tarthatod fenn. Ha játszod a megközelíthetetlen. Se túl sokáig húztam, elkéstem, elrontottam. Ez a dal te vagy nekem. Rólad szól az énekem. Elrontottam, megbántam. Ha hallom az énekem, és meg későn érkezem. Elrontottam, megbántam. Te vagy nekem, rólad szól az énekem. Elrontottam, megbántam. Ha hallod az énekem, érts meg, későn érkezem. Elrontottam, megbántam. Elrontottam, megbántam.
megbántam. Elrontottam, megbántam. Ez a dal te vagy nekem, rólad szól az énekem. Elrontottam, megbántam. Ha hallod az énekem, és meg későn érkezel. Elrontottam, megbántam. Elrontottam, megbántam.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
17 óra 5 perc a pontos idő, folytatódik a Hazafutás, a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia. Atlétikával foglalkozunk a következő percekben, hiszen Papp Kristóf 811 cm-es óriási egyéni csúccsal megnyerte a Mariborban rendezett Challenger kategóriájú verseny távolugrásban. Magyar sportoló több mint 20 éve nem ért el ilyen eredményt. Laki Barbara először azt kérdezte a 28 éves sportolótól, mire gondolt, amikor meglátta, milyen eredményt ért el.
Sok érzelem kavargott bennem, azt el kell, hogy mondjam, de legelőször, amikor megláttam, még nem is írták, vagy hát tulajdonképpen ez egy jegyzőkönyv volt, és nem is eredménykijelző tábla, amin én láttam az eredményt, de a jegyzőkönyvben, ahogyan megláttam, hogy elkezdik leírni a 8-as jegyet, ma akkor teljes mértékben kiszakadt belőlem az öröm, és nagyon felszabadult állapotba kerültem, és akkor tulajdonképpen meg se vártam, hogy leírják az utolsó két számjegyet, úgyhogy az egy másik pillanat volt, mikor megláttam még a 11-et is a végén. Az meg hát egy másik történet volt, hogy akkor meg már tudtam, hogy akkor az EB szint is sikerült, úgyhogy hát egy érzelmi hullámvasút csúcspontja volt körülbelül az a pár másodperc.
Említetted egy nyilatkozatodba, hogy utána rögtön a szélmérőt is megnézted, hiszen 2022-ben egyszer már az időjárási körülmények elvették tőled ezt az eredményt. Abban a pillanatban, amikor felnéztél az eredményjelzőre, mennyire villant be ez a 2022-es úgymond incidens?
Pontosan, hogy már előtte is bevillant, és azért mentem megnézni ezt a, hogy mennyi lett a szél az ugrás közben, mert hogy már előtte is teljes mértékben lelki szemeim előtt felcsillant ez a kép, ez az emlékkép, hogy egyszer már megviccelt, és mikor láttam, hogy teljes mértékben benne van a legális tartományon belül, akkor szét nagyon megnyugodtam, és nagyon nagy kő esett le a szívemről.
Egy kicsit beszéljünk magáról a maribori versenyről. Mennyire volt erős a mezőny, amiben te versenyeztél ezen a hétvégén?
Ott a versenyen tudtam megnézni, kik az indulók, úgyhogy előzetesen még amikor itthon voltunk, akkor nem tudtam egy versenyzőt rajt magamon kívül, hogy kik lesznek az ellenfelek, viszont a versenyt megelőzően tájékoztatásként ki voltak rakva már az indulók a versenyhelyszínén, és egy nevet azt egyből felismertem, ugye aki a másik lett, Filip, ő tudtam, hogy egy nagyon erős és nagyon jó versenyző, ő a horvát országos csúcstartó 8.35-tel, úgyhogy őt egyből tudtam, hogy ő egy nagy ellenfél lesz, de azon kívül most nem leszólva a többieket, csak szimplán nem voltak ismerősek a nevek azon kívül.
A körülmények mennyire voltak ideálisak Mariborban a versenyzéshez, mennyire segítettek téged az ugrásodban?
Ha jól tudom, ez a pálya, ez egy ifjúsági Európa-bajnokság, vagy valamilyen EIOF keretén belül mindenféleképpen már egyszer bevetésre került. Most a kettő verseny közül nem tudom, hogy melyik volt az, de mindenféleképpen, hogyha egy ilyen rangos viadalt már megrendeztek ezen a pályán, akkor ugye lehet rá számítani, hogy egy jó pályáról van szó, egy minőségi és odafigyelt kritériumok alapján összerakott pályáról van szó. Hát ez így is volt a valóságban is, mert ez volt az első alkalom, hogy ezen a pályán versenyeztem. Úgyhogy a körülmények, a felkészülés, a melegítés az nagyon-nagyon jól sikerült, alapvetően nem volt semmi probléma sem. Egyedül, ami kicsit nehezítés volt a versenykörülmények között, hogy a szél az eléggé impulzálószerűen változott, de folyamatos hátszélben versenyeztünk, ez egy pozitívum volt, csak nyilván voltak olyan időszakok, pár másodperc, amikor elég erős hátszél fújt be. Ezt nyilván az ember kiszámolni annyira nem tudja, de nyilván nem csak arról van szó, hogy valaki felkészül, hanem nyilván a szerencsének is ott kell lennie mellette, hogy egy ilyen eredmény ki tudjon jönni.
És te magad mennyire tudsz alkalmazkodni az ilyen változó időjárási körülményekhez, mint például a szél?
Idáig én nagyon rosszul alkalmazkodtam hozzá. Tehát voltak olyan versenyek, ahol sajnos eredmény nélkül sikerült befejeznem. Tehát az összes kísérletem az érvénytelen kísérlet volt. De úgy néz ki, hogy ebbe az évbe valamit oda folytán sikerült úgy alakítani az edzéseket, hogy sokkal jobban tudok alkalmazkodni hozzájuk, és sokkal jobban fel tudom mérni a nekifutásnak az utolsó pár lépésénél, hogy milyen távolságra vagyok az elugró gerendától, és tudom úgy alakítani a nekifutásnak utolsó pár lépését, hogy viszonylag eltaláljam nagy eséllyel a megfelelő pozíciót.
Ezen a versenyen az első két ugrásod belépős lett, de érezted már ezeknél, hogy benne van egy nagyobb eredmény a teljesítményedben?
A legelső ugrásomnál nem éreztem, viszont a Bogdan András, aki segített a verseny során, sajnos Szalma László edző nem tudott ott lenni a versenyen egyetemi elfoglaltságai miatt, ezért András jött nekem segíteni, és ő viszont mondta, hogy ez az ugrás, ez nagyon komoly volt. Én is éreztem, hogy repültem egy szépet, de hogy ugye nyilván nem néztem meg, hogy hova érkeztem, mert láttam a piros zászlónak a fellendülését a levegőbe. Úgyhogy ezt már egyből a kísérlet után elmondta nekem András, hogy ez egy elég komoly kísérlet lett volna, hogyha nem lépem be. Viszont a második kísérlet az nem volt egy annyira erős kísérlet, mint az első, úgyhogy az első kísérletbe kapaszkodva volt egy ilyen reményünk, igen, hogy ebből még kisülhet valami.
És mennyire tudod egyébként magadat újra programozni azután, hogy két ilyen kísérlettel kezdted a versenyt?
Ez egy érdekes dolog, mert ugye teljesíteni is kell harmadik, tehát nem elég az, hogy oda megyek, és akkor ugrok egy érvényeset, mondjuk az elugró helyelől egy fél méterről elugorva, mert hát akkor nem kerülök be, és a döntőbe is nem lesz újabb háromugrásom. Úgyhogy egy kicsikét ilyen kettős érzés a versenyzőben legalábbis bennem, hogy egyrészt biztonságra kell menni, de mégis valamilyen teljesítményt fel kell mutatni, hogy oda kerüljön a nyolcba az ember. Úgyhogy igazándiból én azon szoktam csak mantrázni, hogy megoldjam a neki futást úgy, ahogyan beszéljük a kísérletek között, mert akkor ki fog jönni. És hogyha erre figyelek, akkor nagy valószínűséggel össze is jön.
És utána pedig volt egy kísérleted, ami után izom problémák adottak nálad, volt benned egy pillanatnyi félsz, hogy esetleg ezután már nem tudod folytatni majd a versenyt?
Igen, volt. Ugye ez a negyedik kísérlet, amit említettél. Hát igen, egy kicsit megéreztem a lenítő lábam comb közelítőjét, ezzel volt egy-két kis problémám ebben a szezonban, de nagyon minimális, és nyilván ott volt a félsz, hogy azért versenyterhelés között, hogyha egy kicsit megérzem, akkor félteni kell, és nem szabad túlterhelni a dolgokat, de hát amint a hatodik sorozatban Filip leugrott, akkor a szintű adrenalin löketet kaptam, hogy majdnem, hogy elmúlt ez a kis érzés a lábamból, és nyilván egy kicsikét így rossz felfogás szempontból, hogy hát történjen bármi, és akkor úgy álltam oda a hatodik kísérletre. Nyilván ezt nem feltétlen szabad, és nem kéne ezt ennyire erőltetni, de hát annyira jött az adrenalin szint növekedés, és annyira éreztem magamban az erőt, hogy egyszerűen muszáj volt odaállni és megcsinálni, de hát így végül is jól tettem, így utólag belátva a dolgokat.
És ugye ez az ugrás kellett ahhoz, hogy megugard a 8,11 métert, utólag akkor visszatekintve mondhatni, hogy közted és Filip között ez a párharc kihozta belőled a maximumot?
Ezt mindenféleképpen így lehet mondani, igen.
És beszéljünk egy kicsit az edződdel való közös munkáról. 3 éve dolgozol együtt, ugye Szalma Lászlóval. Milyen vele a közös munka?
Nagyon jó. Hát én szeretek a tanár úrral közösen az edzéseken végrehajtott gyakorlatokat végrehajtani. Tanár ugye nagyon nagy tapasztalattal rendelkezik, mint sportolói múlta, mint pedig most már edzői múlttal, mert ugye nagyon régóta foglalkozik a TFS-en belül ugróatlétákkal, úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy egyrészt ugye elvállalt, és az ő csapatába be tudtam kerülni még annó, és érződik, úgy néz ki most már eredmények tekintetében is, hogy egy irányt, amit elindítottunk, az kezd beérni.
Miben érzed azt, hogy a legtöbbet fejlődtél az ő irányítása alatt?
Hát ez összetett dolog, de én szerintem, amit sikerült nála a legjobban feltornázni, az valószínűleg az erő lesz. Hát én viszonylag egy vékony emberke vagyok, nem igazán én vagyok a legmuszkulálisabb alkat valószínűleg az atléták, meg hát a távolugrókon belül, de én szerintem ebben sikerült a legtöbbet fejlődni, hogy a megfelelő erőlét és erő az meg legyen.
És ugye ezzel a maribori eredménnyel kijutottál a birminghami Európa bajnokságra is, milyen célokkal vágsz neki ennek a kontinens viadalnak?
Még annyira örömmámorva vagyok, hogy még őszintén megmondom, még annyira nem gondolkodtam azon, hogy milyen cél lesz ott a megfelelő, de amit előre meg tudok mondani, és célként meg tudok fogalmazni neked, az természetesen az, hogy a legjobbamat nyújtsam. És hogy amennyi nyilván alakul majd a szabadtéri versenyszezon, az alapján el tudunk kezdeni gondolkodni, ahogyan egyre közelebb kerülünk a célversenyhez, a birminghami EB-hez, hogy végül is mi lenne az a cél, amit el kéne érni, de ezen még pont konkrétan még nem gondolkoztam el, hogy mi lenne az.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Műsorajánlót hallottak.
Többé el sem engednél, ha lennék vágyakoztál rég, ez ugye így van még. Hiányzol érintés, ez most köztesség, szikrája tűnt kényelem. Hozzád visszaérkeznék, hogy köztünk úgy legyen ismét, mint mikor új volt még. Ölelj át még egyszer, élek a lélegzel, van ez csak képzeld el. Ölelj át még egyszer, élek a lélegzel, van ez csak képzeld el. Tép nagy az ellenfény bennünk, csend az egyszer, rég este van, hűvösség.
Nemzeti Sport Krónika.
Nyílt edzéssel hangol a Kazaksztán elleni találkozóra a futballválogatott. A 15 EB éremmel lenne elégedett a Kajakkenu Szövetség szakmai igazgatója. Jó napot kívánok, köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit. A mikrofonnál Tóth Béla.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Labdarúgással kezdünk, hiszen ezekben a percekben is zajlik a debreceni Nagyerdei stadionban a magyar válogatott nyílt edzése. A tréninget nagyjából 4000-en követik figyelemmel a helyszínen. A Marco Rossi vezette nemzeti együttes a pénteki finnek elleni 2-1-es győzelem után a Kazaksztán elleni barátságos találkozóra készül. A válogatottban nyújtott teljesítménynek is köszönhetően igazolnak szívesebben magyar labdarúgókat a Premier League csapatok, véli Tóth Alex. Az angol élvonalbeli Bournemouthban játszó 20 esztendős középpályás a finnek ellen kezdőként egy fél időt kapott és gólpasszt adott. A fiatal játékost a mai sajtótájékoztatón a Nagyerdei stadion hangulatáról is kérdezték.
Szerintem biztosan tényleg úgy gondolom, hogy nem csak a klubcsapatoknak, hanem a válogatottnak is köszönhető ez, hogy tényleg azért itt is olyan meccseket tudunk játszani, és olyan ellenfelek ellen tudunk jó eredményeket nyújtani, amiken mindenképpen szerintem mindenki, aki szereti a focit és nézi a focit, megakad a szeme, úgyhogy mindenképpen így ez a magyar játékosoknak az előnyére is válik, hogy tényleg ilyen játékosok mellett, vagy ilyen játékosokkal tudunk együtt játszani. Visszatérve a Nagyerdei stadionra pedig sok jó emlékem van itt, hiszen tudtunk nyerni azért meccseket itt a Fradival, fontos meccseket, amikor mentünk a bajnoki címért, úgyhogy tényleg meleg szívvel jöttem ide.
A Magyarország-Kazaksztán felkészülési mérkőzést holnap 19 órától a Nemzeti Sport Rádió élőben közvetíti. Jobban van, és hazaengedték a kórházból Christian Eriksent, aki összeesett a tegnap esti Dánia-Ukrajna labdarúgó felkészülési mérkőzésen. A dán válogatott középpályást hosszú percekig ápolták, ezután viszont a saját lábán hagyta el a pályát. A meccset 2-1-es dán vezetésnél a 77. percben lefújták. Eriksennel nem először fordult elő hasonló eset. A 2021-es Európa-bajnokságon a Finnország elleni csoportmeccsen szívinfarktust kapott és újra kellett éleszteni. Ennek ellenére néhány hónappal később visszatért és eddig tünetmentesen játszott. Viharos időjárást jósolnak a futballvilágbajnokság nyitó mérkőzésének idejére Mexikóvárosban. Az előrejelzések szerint komoly esőzés és zivatar várható a Mexikó dél-afrikai köztársaság találkozó alatt. A főváros egyes részeire narancssárga riasztást adtak ki. Minden eddignél drágában kínálják a jegyeket az észak-amerikai kosárlabda bajnokság nagy döntőjének New Yorki mérkőzéseire, melyeken a Knicks a San Antonio Spurs-szel csap össze. A legolcsóbb belépőket 6000 dollárért, vagyis 1 millió 800 ezerért lehet megvásárolni.
Nemzeti Sport Krónika.
Kajakkenuval megyünk tovább. A tavalyi érem számmal ezúttal is elégedett lenne a Magyar Szövetség a csütörtökön kezdődő portugáliai Európa-bajnokságon. Erről a szervezet szakmai igazgatója beszélt a közmédiának. Hadvina Gergely hozzátette, az átalakított olimpiai kvalifikációs rendszer miatt már az év első világkupa versenyein is erős mezőnyben versenyeztek a magyarok, és ez látszik a Montemor-o Vejóban rendezendő kontinens viadal nevezési listáján is. Hadvina Gergelyt Szőke Viktória kérdezte.
Tavaly az Európa-bajnokságon összességében 7 arany, 3 ezüst és 5 bronzérem született a magyar versenyzők szempontjából. Olimpiai számokat tekintve pedig 2 arany és 4 bronzérem volt a megszerzett érmek száma. Tóth Dávid szövetségi kapitány azt mondta, hogy elégedett, de lehetett volna ennél jobb is ez a szereplés most. Így már az olimpiai ranglista pontok szerzése tekintetében mit várhatunk a magyar csapattól?
Igen, látva a versenyműsort és hogy mennyire kemény mezőnyök alakultak, azt gondolom, hogy a tavalyi érmek számával itt abszolút eredmény, hogy elégedettek lennénk idén is. Nyilván vannak egységek, ahol előrelépést várunk a tavalyi évhez képest, van, ahol csak meg szeretnénk őrizni ezeket, de igen, azt mondom, hogy egy hasonló éremtáblával abszolút elégedettek lennénk.
Paraversenyzőink is lesznek, 8-an is indulnak, tőlük mi várható röviden?
Igen, a paraversenyzőink közül vannak azok a klasszisaink, akik minden évben hozzák az érmeket, mint Kis Péter Pál, vagy Varga Katalin. Melléjük szerintem erősödik föl Kis Tibor, a egyes kategóriában, K3-os kategóriában. Tehát azt mondom, hogy ott is vannak olyanok, akik szépen beépülnek a mezőnybe, illetve van a két nagy nevünk, akik viszont abszolút érmekért szállnak vízre.
Óriási érzelmi hullámvasutat élt át Papp Kristóf távolugró a hétvégi maribori atlétikai Challenger versenyen. A TFS-e atlétája két évtizede nem látott eredményt érte Szlovéniában, a 8 méter 11 centis ugrásával, és az egyéni csúccsal biztosította helyét az augusztusi birminghami Európa-bajnokságon is. Papp Kristófot Laki Barbara érte utol.
Legelőször, amikor megláttam, még nem is írták, vagy hát tulajdonképpen ez egy edzőkönyv volt, és nem is eredménykijelző tábla, amin én láttam az eredményt, de a jegyzőkönyvben, ahogyan megláttam, hogy elkezdik leírni a 8-as jegyet, már akkor teljes mértékben kiszakadt belőlem az öröm, és nagyon felszabadult állapotba kerültem, és akkor tulajdonképpen meg se vártam, hogy leírják az utolsó két számjegyet, úgyhogy az egy másik pillanat volt, mikor megláttam még a 11-et is a végén, az meg hát egy másik történet volt, hogy akkor meg már tudtam, hogy akkor az EB szint is sikerült, úgyhogy hát egy érzelmi hullámvasút csúcspontja volt körülbelül az a pár másodperc.
Említetted egy nyilatkozatodban, hogy utána rögtön a szélmérőt is megnézted, hiszen 2022-ben egyszer már az időjárási körülmények elvették tőled ezt az eredményt. Abban a pillanatban, amikor felnéztél az eredményjelzőre, mennyire villant be ez a 2022-es úgymond incidens?
Pontosan, hogy már előtte is bevillant, és azért mentem megnézni ezt, hogy mennyi lett a szél az ugrás közben, mert hogy már előtte is teljes mértékben lelki szemeim előtt felcsillant ez a kép, ez az emlékkép, hogy egyszer már megviccelt, és mikor láttam, hogy teljes mértékben benne van a legális tartományon belül, akkor szét nagyon megnyugodtam, és nagyon nagy kő esett le a szívemről.
És ugye ezzel a maribori eredménnyel kijutottál a birminghami Európa-bajnokságra is. Milyen célokkal vágsz neki ennek a kontinens viadalnak?
Még annyira örömmámorba vagyok, hogy még őszintén megmondom, még annyira nem gondolkodtam azon, hogy milyen cél lesz ott a megfelelő, de amit előre meg tudok mondani, és célként meg tudok fogalmazni neked, az természetesen az, hogy a legjobbamat nyújtsam. És hogy amely nyilván alakul majd a szabadtéri versenyszezon, az alapján el tudunk kezdeni gondolkodni, ahogyan egyre közelebb kerülünk a célversenyhez, a birminghami EB-hez, hogy végül is mi lenne az a cél, amit el kéne érni. De ezen még pont konkrétan még nem gondolkoztam el, hogy mi lenne az.
Sérülésből felépülve várja a holnap kezdődő budapesti világkupát Szép Balázs. A csapatban világ és Európa bajnok öt tusázó a sorozat bulgáriai állomását a válla miatt kihagyta, most pedig izgatottan vág neki a hazai VK-nak. Az UTE 26 éves versenyzője elsősorban az akadályversenyben szeretne javulni. Szép Balázssal Szőke Viktória beszélgetett.
Nagyon izgatottan várom a budapesti világkupát, ugyanis az elmúlt másfél-két hónapon kalandos volt. A kairói világkupa után az egyik edzésen kicsit túlterheltem a vállam, és részleges szakadás lett az egyik ínban, úgyhogy másfél-két hónap pihenő volt az OCR úszás, vívás terén, és előnybe került a gyógytorna, illetve a fizikoterápia, de most már egészségesnek mondhatom magam.
Ugye a hírek azt mondták, hogy nem súlyos, de pihenést igénylő sérülés, és akkor talán találgattak is többen, hogy mi lehet, ez eléggé titkoltátok.
Igen, sokáig mi se tudtuk, mert az elején nem gondoltam, hogy ekkora baj, az elején nyilván fájt, kevésbé terheltem, aztán elmentem egy MRI vizsgálatra, ahol kiderült, hogy 9 mm-en egy ín részlegesen szagadt, úgyhogy az egy kicsit több volt talán pihenésnél.
Te most akkor teljesen rendben vagy, és minden edzésen sikerült úgy teljesíteni, hogy nagyon magabiztosan állsz majd rajthoz?
Igen, a sérülés után meglepően jól jöttem vissza, azt gondoltam, hogy kicsit hosszabb lesz és nehezebb lesz az út, de az elmúlt 2-3 hétben nagyon jól mentek az edzések, úgyhogy rendkívül várom már a versenyt.
Udvardi Panna bejutott a Szertoenbosban zajló női tenisztorna második fordulójába, miután két játszmában legyőzte az orosz Jekaterina Alekszandrovát a nyitókörben. Udvardi a 65. helyen áll a legfrissebb világranglistán, így jelenleg ő a legmagasabban rangsorolt magyar női teniszező. Ne feledjék, 3 nap múlva kezdődik a labdarúgó világbajnokság, amelyet 48 csapattal 3 országban rendeznek meg, Kanadában, Egyesült Államokban és Mexikóban. A közmédia közvetíti az eseményt, viszont hallásra.
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hey, I won't give you up, I need you by my side. And I know it's rough, but it feels alright. So play cool, we're not in a rush, not in a hurry, I never run away. Hey, I won't give you up, I need you by my side. And I know it's rough, but it feels alright. So play cool, we're not in a rush, not in a hurry, I never run away. Stay, say hey, what's up, be brave, the sun is up. Come along, if I say, I don't mean or don't mean any other day. Don't wait another day, don't wait, it's late, another day. Hey, I won't give you up, I need you by my side. And I know it's rough, but it feels alright.
Termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Folytatjuk a hazafutást. Az Európa-bajnokságra készülő vívó válogatott edzőtáborában a sérülés után visszatérő, de az EB-n még nem induló világbajnok kardvívóval Márton Annával az elmúlt időszak nehézségeiről és a jövőbeni terveiről beszélgetett Keszi Dóra.
Hogy vagy most? Igazából nagyon örülök annak, hogy már itt tartok és itt lehetek, mert azért ez egy nagyon hosszú másfél év volt, és azért voltak benne bizonytalan pillanatok, hullámvölgyek, úgyhogy lépésről lépésre haladok, ez volt az első cél, hogy vissza tudjak állni az edzésekbe, részt tudjak venni a válogatott munkába, és most ez sikerül, úgyhogy ennek nagyon örülök, de nyilván még nagyon sok van hátra. A következő cél az az, hogy fokozatos vívással felkészüljek a versenyekre is, amik majd szeptemberbe kezdődnek számomra.
Az orvosok mit mondtak neked, hogy mennyire bírod majd terhelni ezt a bizonyos baltérdet, amivel ugye számos sérülésed volt és számos műtéted?
Hát az orvosom Pánics Gergely azt mondta, hogy ő bízik benne, hogy mindenre fogom tudni használni, vívásban maximálisan, kompromisszumok nélkül, és igazából nekem is ez az elképzelésem, hogy úgy szeretnék vívni, hogy végre nincsenek kompromisszumok, mert azért az utóbbi 5 év az nekem erről szólt, úgyhogy ami egy nagyon nagy pozitívum, hogy nagyon várom már, és valószínűleg így jobban meg tudom majd becsülni, mint a többiek egyáltalán azt, hogy ott tudok lenni egy edzésen is, meg egy versenyen is, úgyhogy ez nekem most töltődés. Viszont azért még picit vissza kell rázódnom egyrészt a nagyobb megterheléshez, az edzésekhez, illetve a csapatmunkához is, vissza kell rázódnom az egész csapatba, az új vezetőedzővel való közös munkához. Úgyhogy még ezért hosszú út áll előttem, de van jó pár hónap most itt szeptemberig, amit erre tudok fordítani.
Igen, mert mióta ugye műtöttek és nem tudtál azért a válogatottal edzeni, számos változás történt, akár hogyha nemzetközi mezőn nézzük, akár mondjuk itt a hazai szövetség házatáján, de picit azért még visszatérnék, mert tényleg neked, ahogy te is említetted, azért ez egy 5 éves kálvária volt. Emlékszel még arra a mozdulatra, amikor, ha jól emlékszem, egy országos bajnokságon történt ugye az a baj, ami miatt ugye okozta ezt a sok műtétet és ezt a sok kiesést. Emlékszel még arra a pillanatra, mi volt akkor a fejedben?
Szerintem most sose felejtem el. Ez így nagyon beleégett az agyamba. Ez tényleg csak egy pillanat volt, léptem előre, és egy ilyen pattanást éreztem, mint amikor egy ilyen nagyon túlfeszített húr elpattam. És nyilván ilyet korábban soha nem éreztem, és ez úgy beleégett az egész testembe. Hát meglátjuk. Most nyilván ezeket próbálom elfelejteni, és fölülírni olyan mozdulatokkal, hogy újra megtanuljak bízni a térdemben, a testemben, ami szintén egy hosszú folyamat, de jó úton járok. Még mindig azért vannak bizonytalanságok, de most ezek az edzőtáborok, ezek arra vannak, hogy ezeket szépen kiküszöböljem azért. Olimpia óta már több mint másfél éve nem voltam Páston, ami nagyon furcsa érzés, úgyhogy tényleg örülök, hogy újra itt lehetek.
Te mennyire vagy türelmes magaddal, akár tényleg mondjuk a műtét utáni fekvés nézzük, vagy akár tényleg így a visszatérés, mert sokan szeretik ezt sietetni, de nem mindig szerencsés ez, hogyha az ember sieteti a visszatérést, mennyire voltál türelmes magaddal?
Hát most nagyon-nagyon türelmes voltam, és igazából így is álltunk neki már a műtétnek, hogy a korábbi rehabilitációimon még meg sem ütöttek, már ki volt tűzve az a verseny, amin indulni kell. Azt a versenyt sokszor még előre kellett hozni, hogy nem elég, nincs annyi idő, és most tényleg így álltam neki ennek az egész műtétnek, hogy most napról napra fogunk haladni annyit, amennyit a térdem bír. Direkt nem is tűztünk ki versenyt, hogy mire készülök fel. Az volt a cél, és az a cél, hogy amikor készen áll a testem, akkor kitűzzük az aktuális versenyt, ami következik, és ezt sikerült is betartani, nem volt egyszerű sokszor. Néha már nagyon haladtam volna, és többet akartam, de szerencsére a profi csapat, aki mellettem állt, mindig ügyesen észre visszafogott. És most is még nemrég kezdtem el vívni, most is még ezt a türelmet gyakorolnom kell vívás közben, nem szabad rögtön túlhajtanom magam, azért ez egy teljesen másik mozgásforma, mint amit eddig csináltam, úgyhogy türelemből még mindig kell egy kicsit, de bízom benne, hogy most már nem sokáig.
Azt azért világosá tetted, hogy Los Angeles-t megcélzod, de egyébként nem fordult meg soha a fejedben, hogy inkább hagyod ezt az egészet, mert azért tényleg elég sok problémád volt így a térdeddel.
De sokszor megfordult a fejemben, nyilván a sikertelen műtétek utáni csalódás az nem volt mindig egyszerű, szerencsére olyan csapat és olyan barátok állnak meg család mellettem, akik mindig támogattak, és úgy érzem, hogy még van keresni való ebbe a sportba, és szeretném még azokat az eredményeket elérni, amiket kitűztem magamnak, és úgy érzem, hogy még ez várat magára, illetve valahogy szeretném még egyszer azt megtapasztalni, hogy tényleg kompromisszumok nélkül egészségesen ott tudok lenni egy nagy versenyen a Páston, mert igazából tényleg azért csinálom, mert nagyon szeretem ezt a sportot, és szeretnék benne kiteljesedni.
Na igen, ami egyébként egy-egy ilyen műtét után még pláne nehéz, hogy az ember, nem tudom mennyire van benned a félsz, hogy ilyenkor azért nem úgy megy bele az ember bizonyos mozdulatokban, mert nyilván azért ott motoszkál fejben, hogy mi van, ha és mennyire bírja a térdet. Ezzel te hogy állsz, hogy mennyire próbálod még terhelni, mennyire félsz akár tényleg bizonyos mozdulatoktól?
Hát ez is egy ilyen fokozatos út lesz, amin folyamatosan le kell vetkőzni ezeket a gátakat, és át kell lépni, és nyilván ezt tapasztalat útján tudom majd megtenni, amikor egy bizonyos szituációban megtapasztalom azt, hogy ezt is elbírom, ezt is meg tudom csinálni, akkor nyilván ezek a félelmek szépen fokozatosan leépülnek, és egyre bátrabban tudom használni a lábamat, a testemet. Úgyhogy most éppen ezen a folyamaton megyek keresztül, ami egyrészt izgalmas, másrészt nem tanulságos, és nyilván ezt is észre kell csinálni.
Mentális része mondjuk mennyire volt nehéz? Melyik volt nehezebb? Tényleg így a fizikális rész, hogy ezen túlás, vagy akár tényleg mentálisan ezt kezelni?
Hát ez jó kérdés. Most külön direkt erre a rehabilitációra felkérni a sportpszichológus segítségét, elkezdtünk együtt dolgozni. ami szintén egy nagyon izgalmas folyamat volt, mert szerintem nem volt könnyű dolga velem. Tényleg, ahogy így említettem is korábban, megkérdezted, azért nagyon sok volt bennem a bizonytalanság, mentális oldalról voltak nagyon mély pontok, úgyhogy egy nagyon izgalmas úton vagyunk túl a sportpszichológusommal is, de úgy érzem, hogy megért ez a sok befektetett munka ilyen téren is. Hát nehéz lenne válaszom, hogy melyik volt a nehezebb, így kiegészített egymást a kettő, egyszer a testem húzta a lelkemet, egyszer a lelkem a testemet, úgyhogy jó kis balansz volt. Szerintem lassan eljutok oda, hogy egy ilyen egész képet kapjunk, és úgy érezem, hogy már egy teljes felkészült versenyző vagyok, és mindenképpen így szeretnék felállni az első versenyemre kompromisszum nélkül.
És mit tanultál ebből az időszakból? Azt szokták ugye mondani, hogy minden történik valamiért, lehet, hogy neked ez az utad, bár ez egy nehezebb út, az kétségtelen, de minden történik valamiért nyilván, és mindenből tud az ember tapasztalatot szerezni. Mit tanultál akár magadról, tényleg akár mondjuk a környezetedről?
Hát igen, én is gondoltam sokszor erre, hogy ez miért történik így, és újra meg újra ugyanebben a helyzetben találom magam, és mintha valahogy nem tudnék belőle kimászni. Nyilván ez is egy olyan dolog volt, amit fel kellett dolgozni, meg kellett érteni, el kellett fogadni, és igazából beépíteni úgy, hogy erősebben álljak odafel ennek az egésznek a végén. Hát nagyon bízom benne, hogy ez így fog sikerülni, hogy ettől az 5 évtől erősebb leszek, amikor odaállok, és sikerül azokat az eredményeket elérnem, amiket megcéloztam, és ennek az egész sérülésnek is köszönhető lesz az, hogy olyan állapotban és olyan erős leszek, amilyen.
Te azért alapvetően tényleg egy vezéregyénisége voltál ennek a válogatottnak, vagy hát azt gondolom, hogy vagy is, beszéljünk jelen időben természetesen, még reméljük, hogy maradsz is velünk. Azért látszott a lányokon tényleg, hogy szerintem a te személyed azért úgy hiányzott közülük. Te mit tudtál adni, mit gondolsz ennek a válogatottnak?
Hát nyilván ez sokat számított, hogy azért én olimpia terén tapasztaltabb voltam, mint a lányok, meg alapból versenyzés terén is, sokszor jobban ismertem a mezőnyt, a versenyzőket, kicsit bátortalanabbak voltak sokszor, és próbáltam biztatni őket, hogy senkitől nem kell félni azért, mert egy név van ráírva a hátukra. Úgyhogy ilyen téren próbáltam őket kicsit biztatni. Én úgy vezéregyéniségnek nem tartottam annyira magam soha, mert úgy nem nagyon szeretem irányítani az embereket, szeretek együtt dolgozni velük, szeretem segíteni őket, és úgy gondolom, hogy azért ez egy egyéni sport, a csapatban is igazából az a lényeg, hogy össze tudjunk dolgozni, nem az, hogy valaki irányítsa a többieket. Hát az a lényeg, hogy együtt erősebbek legyünk még külön-külön. Nyilván bízni kell nagyon egymásban, és bízni kell a sikerben, de úgy látom, hogy nagyon jó úton haladtak nélkülem is, egyre jobban beértek a mezőnybe, egyre bátrabbak, egyre nagyobb önbizalommal vívnak, és azért ezek nagyon fontosak ebben a sportágban.
És hát női kardban azt gondolom, hogy jól is állunk utánpótlásban, ami nekünk szerencsés, az nektek kevésbé, mert meg kell harcolnotok a helyért. Nyilván nálatok ez paramuti helyzet, tényleg ahhoz, hogy te bekerülhess valakinek, viszont ki kell kerülnie ezt, hogy tudjátok kezelni, vagy mennyire lesz mondjuk ezt nehéz kezelni, hogy azért lehet, hogy valakinek a helyére miért majd vissza.
Hát szerintem ez a sportban egy teljesen természetes, meg szükséges, egészséges versenyhelyzet. Szerintem ez hajtja minden nap az edzéseket, hogy fejlődjünk, jobbak legyünk a másiknál. Ez szerintem teljesen rendben van. A nap végén úgyis az lesz a válogatottban az adott olimpián, világversenyen, aki éppen akkor a legjobb. Húzzuk egymást, én úgy gondolom, úgyhogy szerintem ez egy teljesen jó folyamat.
És hát gondolom azért figyelted a nemzetközi mezőnyt is, amíg azért távol voltál. Mit gondolsz, mennyit változott? Vannak-e számodra új arcok, akár új generáció esetleg?
Hú, figyeltem. Nyilván valamennyire nyomon követtem a versenyeket, főleg a lányokat, de meg kell, hogy mondjam, rengeteg az új arc, és csak úgy pislogok, nem ismerem a neveket. Nagyon furcsa lesz ilyen szempontból is visszatérni a nemzetközi mezőnybe. De az a elképzelésem, hogy magamra szeretnék elsősorban fókuszálni, és nem az ellenfelekre, nem a nemzetközi mezőnyre. Nagyon szeretném élvezni, szeretném értékelni azt, hogy ott lehetek, és hogyha magamra tudok figyelni, akkor szerintem akármit is ki tudok magamból hozni, bárki is legyen az ellenfél.
edzéseket nyilván már elkezdted. Éles helyzetben versenyen mikor láthatunk legközelebb?
A következő szezont végig szeretném versenyezni, úgyhogy hát szeptemberben kezdődik a szezon. Ha jól tudom, következő évek is változások lesznek, és talán október elején már versenyezni fogunk, de még nem láttam végleges versenynaptárt, úgyhogy még itt vannak bizonytalanságok. Nekem igazából minél korábban jön a verseny, annál jobb, mert ugye én nem indulok Európa és világbajnokságon, tehát én kipihent leszek. Nyilván akik indulnak ezeken a versenyeken, ők jobban szeretnék, ha kicsit ez eltolódna. Hát meglátjuk, hogy mi lesz a döntés.
És itt aki miatt még fontos, hogy egészséges legyen a térded, van egy kisfiad is. Utána mennyit kell szaladgálni, vagy mennyire volt mondjuk ő türelmes tényleg, amíg anya mondjuk betegágyon feküdt akár?
Hát most nagyon izgultam, mert azért most nem kisbaba volt már, amikor műtöttek, és így nagyon féltem vele, hogy mi lesz, ha nem tudok vele együtt lenni, nem tudok rá vigyázni, de annyira okos és megértő, és odafigyelő, annyira sokat segített ő is a rehabilitációba, hogy nem volt semmi gond ebből. Tényleg nagyon hálás vagyok, hogy ilyen kisgyerekkel áldott meg a jó ég, és most... Két év kihagyás után nyilván ez is egy nagy kihívás, hogy most egy hetet külön kell lenni tőle, aztán következő hét is edzőtábor, júliusban még két hét. Ez is egy olyan dolog, amiben vissza kell rázódni mindkettőnknek, bár tényleg annyira megértő kisfiú, hogy valószínűleg én jobb, nehezebben fogom viselni, mint ő a végén. De aztán augusztusban lesz egy kis időnk, hogy együtt legyünk, úgyhogy ez is a kihívás része.
Hát ő is most már ugye ebben ő bele, úgyhogy ez természetes lesz lassan számára. Ugye Los Angeles-t megcéloztad, most már egyébként csak két év van hátra, de ugye klubod a BVSC is hosszabbított veled szerződést. Mit jelentett ez számodra, hogy azért a bizalom megvolt a környezetedben?
Igen, ez nagyon fontos volt számomra, hogy a klubom az tényleg így bízik bennem, számít rám, és minden pillanatban azt érzékeltette velem, hogy mellettem állnak. Azért voltak nehézségek is ilyen téren a felkészülésemben, a szövetségek többször voltak nézeteltérései, most így az utóbbi időszakban is, amik még mindig nem simultak ki teljesen, de hát remélem, hogy megoldódnak, mert mind a kettőnknek az a célja, hogy ezeket sikerüljön tisztázni. Remélem a új keretedzővel jól fog menni a közös munka, még nyilván mind a kettőnknek szokni kell lesz, hogy együtt dolgozunk, de szerintem ezzel nem lesz gond.
Mennyire más edzés munkát végez mondjuk Rabatetele, mint akár korábban Gáros Gábor?
Hát nyilván teljesen más, mert teljesen más emberek, más hol tanulták a szakmát, úgyhogy amennyit eddig tapasztaltam, más a munka, de bízom benne, hogy azért felnőtt versenyzők vagyunk, megadja nekünk azt a szabadságot, amire szükségünk van, és annyira lesz kötött, amennyire az tényleg szükséges egy edzés alatt. Szerintem az a feladata egy jó vezetőedzőnek, hogy összetartsa a csapatot, motiválja a versenyzőket. Én szerintem erre képes lesz az Etele. Hát majd meglátjuk, most majd várom ezt a közös munkát is, kíváncsi vagyok, mert azért nagyon sokáig az én mesterem volt a vezetőedző, úgyhogy ez is egy kicsit kimozdulás a komfortzónából. Én nyitott vagyok az újdonságokra.
És Gárdos Gábor mestered mit tanácsolt? Vagy gondolom ő is nyilván melletted volt végig ezzel alatt az időszak alatt is, amíg ugye nem vívhattál. Mit tanácsolt számodra?
Hát hosszú folyamat volt, ő is tényleg végig támogatott, meg mellettem volt. Azt láttam benne, hogy ő benne is nagy a druk, nagyon szeretné, hogy jó legyen a térdem, de ő is azért átélt azokat a hullámvölgyeket ez alatt a rehabilitáció alatt, amiket én. De amikor bizonytalan volt, akkor is mindig csak a pozitívat sugározta felém, és nyilván ez nekem nagyon sokat számít. Szerintem már ő is várja azt, hogy végre versenyen láthasson. Nyilván ő is izgatott, ugyanúgy, ahogy én. Ez egy nagyon hosszú folyamat volt, és szerintem mindketten megérdemeljük, hogy ott lehessünk egy versenyen, és úgy teljesítsek, ahogy amire én képes vagyok, és remélem ez meg fog adatni.
Holnap 19 órától a magyar labdarúgó válogatott Debrecenben fogadja Kazahsztán együttesét felkészülési mérkőzésen. Ma a hivatalos sajtótájékoztatón Marco Rossi szövetségi kapitány állt a média rendelkezésére. Ezt az interjút Csokrot hallhatjuk most.
Kettő darab nemzetek ligája lesz, és egy Európa-bajnokság még, úgyhogy ha nem lesz sikerünk addig, akkor én úgy gondolom, hogy nehezen fogok eljutni a 2030-as VB-selejtezőig, vagy világbajnokságig. Szóval itt mindig úgy gondolom, hogy lépésről lépésre kell gondolkodnunk. Nem szabad a futballban ennyire előre
con programmozni... una prospettiva troppo, troppo lunga. È chiaro che, come diceva giustamente lei, è importante per il calcio ungherese
ahogy azt ön is mondta, hogy a magyar futballnak nagyon fontos az, hogy megfelelő fiatalok legyenek, amelyekből tudunk meríteni, jó bajnokságokban játszassanak megfelelő szinten, hogy aztán behívhassa őket a nemzeti válogatottba.
Stiamo dimostrando di.
De úgy gondolom, hogy rajta vagyunk azon, keressük a fiatalokat, próbáljuk a legtehetségesebb fiatalokat megtalálni és behívni a válogatottba. Néhányan holnap is játszani fognak Kazaksztán ellen, és olyan fiatalokról van szó, amelyekben nagy potenciál rejlik. Úgyhogy meglátjuk azt, hogy hogyan fogják kihasználni a lehetőség, az általam adott lehetőséget.
Che credo negli anni sia stato implementato. Ancora
azt gondolom, hogy elég sok munka lett eddig is befektetve a fiatalok nevelésébe, viszont még nem fejeztük be ezt a munkát, még sokat kell dolgozni, hogy azt a kvalitást tudják hozni a játékosok, ami szükséges ezen a szinten.
Che sta cercando di migliorarsi.
Mi egy olyan csapat vagyunk, aki próbálja kiküszöbölni a hibáit, és próbál javítani a játékán.
Se rimaniamo all'ultima qualificazione che abbiamo fallito ai mondiali, secondo me,
szerintem,
non la vede come vuole,
aztán természetesen mindenki úgy látja, hogy akarja. Ha arról beszélünk, hogy miért nem jutottunk ki most az utolsó világbajnokságra, ami most fog kezdődni a héten, ez őszintén szokva természetesen a mi hibánkból is adódott, viszont olyan szituációk is adódtak, amelyekkel ellen sajnos nem nagyon tudtunk mit tenni. Például Írországban ugye gyakorlatilag a rendes játékidő letetét követően kaptunk
gólt, és akkor egyenlítettek
a 2-1-es ír gól pedig egy szabálytalanságból született, amit a bíró nem fújt le.
Così come non si menziona che nell'ultima partita fino
arról se beszélünk, hogy az utolsó mérkőzésen, 80. percig gyakorlatilag uraltuk a mérkőzést, lehetőségünk volt, lett volna megrúgni a 3-1-et is, viszont nem jött össze.
Visione completa.
Teljességében kell ezt az egészet nézni. Én természetesen nem próbálok kibújni a felelősség alól, felelősségem alól, viszont nagyon bízok abban, hogy ennek a válogatottnak egy nagyon-nagyon pozitív jövője lesz. Ezt majd meglátjuk, szerintem ez már az ősszel ki fog derülni, hogy milyen potenciál rejlik a válogatottban. A holnapi mérkőzés illetően természetesen jól szeretnék szerepelni.
A
prioritás az, hogy elkerüljük azt, ami a finnek elleni mérkőzés utolsó 20 percében történt. Hát gyakorlatilag 3 kontrájuk volt a finneknek, és nem engedhetjük ezt meg magunknak, nem engedhetjük meg ezt az ellenfeleinknek, úgyhogy erre kell a legjobban figyelni. Nekünk kell irányítani, mi szeretnénk irányítani a játékot, szeretnénk labdát birtokolni, és természetesen egy támadó szellemű játékot szeretnénk produkálni. De természetesen ebbe biztos, hogy bele fog szólni az ellenfél is, tehát nem egyedül leszünk a pályán, viszont mi szeretnénk egy ilyen jellegű mérkőzést véghez vinni.
Na jó, penso che i tifosi meritino di stare vicino.
Azt gondolom, hogy igenis megérdemlik a szurkolók azt, hogy közelről láthassák ugye a játékosokat, fényképeket készítsenek velük, autogramot kérjenek. Gyakorlatilag ők az üzemanyagunk, amely értett bennünket minden egyes mérkőzésen. És a srácok attól függetlenül, hogy valamelyikük Angliában játszik, másik Magyarországon, viszont mindegyik olyan srác, amelyik szeret a szurkolók szurkolók között lenni. Tehát ez egy nagyon helyes dolog, én nagyon jónak találom, hogy a szurkolók közel szeretnének hozzájuk lenni. Nem láttam volna értelmét annak, hogy elkülönítsük magunkat és izoláljuk magunkat. Természetesen megkérdezték tőlem azt, hogy egyetértek-e azzal, hogy nyit kapuk mellett legyen az edzés, és természetesen egyetértettem ezzel.
Una cosa positiva, però,
ez egy nagyon pozitív dolog, az, hogy tényleg érezhessék a szurkolók szeretetét. Függetlenül az eredményektől, ugye a legutóbbi időkben sajnos nem a legjobb eredményeket értük el, viszont elmondhatom azt, hogy a szurkolók mindig ott voltak mellettünk, nem mindegyik szurkoló, de bátran mondhatom azt, hogy a nagy részük az mindig mellettünk volt, a Puskás Aréna, ahogy önök is láthatják, mindig teltházas, mindig szurkolnak nekünk, és gondolom, hogy ez a gyönyörű stadion holnap is teltházas lesz. Ma 5000 jegy kelt el a mai edzésre, úgyhogy ez is bizonyítja azt, hogy a szurkolók közel vannak a csapathoz, a játékosokhoz, függetlenül az eredményektől.
Ez volt már a hazafutás. A szerkesztő Szűcs Miklós és munkatársaim nevében köszönöm a figyelmüket. Szabó Szilviát hallották. Hallgassák továbbra is a Nemzeti Sportrádiót, hiszen hamarosan kezdődik a körkapcsolás Edvi László műsorvezetővel. Az első órában foci óra következik, már megszokott vendégeink érkeznek, Elbert Kábor és Simon Zoltán. Hallgassák továbbra is a Nemzeti Sportrádiót.
Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
Bár csak olyan végtelen lenne. 18 voltam még gyerektán, Dunakanyar volt nekem az óceán. Én voltam a király a vidéken, jött egy lány, pedig nem kértem. Féltem tőle, ő nagyon más, ellentétek közt vonzódás. Egy életre megtanultam, mit jelent a beléd bolondultam. Bár csak olyan végtelen lenne, mint a Duna szép nyári este. Bár csak olyan végtelen lennél, hibáimmal átölelnél. Bár csak olyan végtelen lenne, mint a Duna szép nyári este. Bár csak olyan végtelen lennél, mint akkor ott a kék víznél. Csak olyan végtelen, barna volt és nem hallott nemet. Mai napig hallom, ahogy nevet. Kéz-kézben néztünk az égre, elmentek a többiek végre. Ketten maradtunk a kék vizen, csillogott a hold és az én szívem. Majdnem eltépte az éjszaka, egy szó maradt csak a vád szava. Bár csak olyan végtelen lenne, mint a Duna szép nyári este. Bár csak olyan végtelen lennél, hibáimmal átölelnél. Bár csak olyan végtelen lenne, mint a Duna szép nyári este. Bár csak olyan végtelen lennél, mint akkor ott a kék víznél. Csak olyan végtelen lenne. Volt ott pár igazán jó napunk. Én nagyon hittem benne, hogy jók vagyunk. Elmondom minden lánynak, ki engem elátkozott, hogy a szívem majd megállt érted. Úgy dobogott, úgy dobogott, úgy dobogott, úgy dobogott. Bár csak olyan végtelen lenne, bár csak olyan végtelen lenne, mint a Duna szép nyári este. Bár
csak olyan végtelen lenne.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Labdarúgás.
A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
Nyár 26.